Tehát ha jól tudom, hogy az egyetlen területnek majd része le van fedve a wifi-vel. Nem tudom, hogy ki szokott használni ezeknek új hálózatok rendszeresen, vagy alkalmatták. Csita, alkalmatos.
Alkalmat is, meg...
És rajta kívül senki más? Nem szokott itt ízni? Jó. Hát igazság szerint a wifi az egy nagyon jó dolog. Hát elég nagy sebességet lehet vele elérni kábelek nélkül. Ugye a maga a dobozokon levő felirat az általában ugye a B-szabványnál az 11 megabit veszek. A G-szabványnál pedig 54, de ez valódi sebességben azért ugye feleződik. De hát relatíve nagy sebesség ahhoz képest, hogy mondjuk egy 10-es ugye határoló tényező miatt. Eltudik, hogy milyen távolságról lehet használni, de azért kényelmesen lehet vele dolgozni, kényelmesen is mobil munkát lehet végezni. Ha megnézzük azt, hogy már Nyugat-Európához, meg Amerikához képest, mondjuk a hotspotok száma jelentősen kevesebb Magyarországon, de ettől függetlenül azért már minden városban, minden nagyobb városban lehet találni valamilyen fajta hotspotot, tehát bárki bárhol végül is le tud ülni, meg tudja nézni a leveleit, és akkor tud dolgozni, hogyha úgy alakul. Nagyon jó megoldás arra, hogyha valahol, mondjuk egy konferencián, bárhol kapcsolatot kell létesíteni, ahol mondjuk a vendégek vagy az ügyfelek le tudnak ülni, és elérik az internetet, vagy az internetet esetleg különböző anyagokért. Rövid időre, tehát nagyon jó megoldás volt ez a hálózat, anélkül, hogy a szervező embertik állandóan UTP kábelet kell használnának jobbra balra. Megfelelő kiépítettség esetén nagy területek lefedésére alkalmas. Ugye ezt lehet látni itt is, hogy vagy sok AP-val megcsinálják a nagy terület lefedést, de lehet azt is, hogy egy darab AP-val nem erős antennával, amivel még lehet, hogy AP-ben kicsit a szabályzás, de ettől függetlenül nagy területet el lehet fedni. Nyilván itt a szűk keresztmetszet az AP-nak a teljesítménye lesz majd, mennyi klienst tud kiszolgálni, viszont a területet igen nagyra lehet növelni. Tehát nálunk például van olyan hotspotunk, ahol 15 decibeles fölsugárzóval van ellátva egy sima útát, 2 kilométerről lehet vetezni, ez egy horgász, mert ilyen csónakos helyen van. És itt egy darab átjúval, egy darab antennával oldottuk meg ezt. Lehetséges, hogy van egy olyan területünk, ahol nincs lehetőség már utólagos kábelezésre. Ott szintén megoldást lehet a wifi, akár a magát a linket megcsinálni, akár mondjuk egy teljes lefedést adni az adott mondjuk irodaházra, vagy tanterembe, vagy akármire. Kicsit beszélni kell a wifi hálózatok technikai hátteréről, ebből fognak kiindulni azok a támadási lehetőségek, amikről később beszélni fogok. Ugye láttam, hogy gyönyörű szépen ki van fejtve, nagyon röviden fogok csak róla beszélni, hogy ez az ISM sávon, rádióhullámokon terjed ez a protokoll, vagy ez a rendszer. Két fő csoportot különítünk meg wifi-nél, ami a 2,4 GHz-es tartományban dolgozó B, illetve G szabvány, és az 5,8-as tartományban dolgozó A szabvány. Egyébként mind a kettő ugyanazt csinálja, csak más frekvencia tartományon, tehát lényegi különbség nincs a kettő között. Ez is majd a védekezésekben majd erről is lesz szó. Átütőleg közben ugye a levegő, nyilván nem azt jelenti, hogy végül és térben nem terjed, hiszen rádióhullámokról van szó. Ezt csak úgy mondanám, hogy tehát ugye el lehet képzelni azt, hogy nincs egy fix kábel, ami jön az internet, hanem lényegében ott van körülöttünk. A kapcsolódás dinamikus, ez mindig dinamikus, tehát képzeljünk el egy wifi felhőt, ahol kibe járkálnak a kliensek, mondjuk tételezzük fel, hogy van egy OIP-s rendszerünk, telefonálnak az emberkébe, lehet, hogy ők kimennek a felhőnek a lefedéséből, akkor megszakad a kapcsolat, ha visszajönnek, akkor újraindul, lehet, hogy éppen máshol lépnek be, mint ahol kiléptek, és ilyenkor automatikusan vissza fog lépni a veszélybe a hálózatra. Ez alapjában véve ilyen. Tehát a legerősebb jelhez, illetve ahhoz a jelhez, ahol nem kell, és megvan azon hozzá a megfelelő paraméterek, tehát mondjuk azzal meg kell tegyünk, ami a megszűrés tárgyában benne van, vagy nincsen webkulcs, vagy a webkulcsban van állítva, a WPA, PSK, akármicsoda, tehát akkor automatikusan vissza fog azt szokolni a kliensünk. Ez is majd a támadásoknál nagyon fontos része lesz. A frekvenciák átszedik egymást. Van egy kép majd a következő szlájdon, hogy ugye 13 channelre, azt hiszem, hogy a specifikáció 15 channelre szól, ez még országonként, kontinensenként változhat, hogy hány channel van engedélyezve, de a channel átszedik egymást, lényegében három olyan channel tudunk, ami fixen úgy lehet rájtani egymás mellé, hogy átszedésként lesz. Ez az 1-es, 6-os, 12-es. Illetve a életterjedését nem lehet behatárolni. Gondolj vele, hogy rádió hullám, ugye nyilván vannak olyan közegek, amik megállítják a terjedését, vagy lassítják a terjedését, vagy szólást hoznak létre, ilyen például a fal, de lehet az egy erdő, vagy egy tárgyrész, lehet akár az esőben is csökkenhet a terjedése. Tehát igazság szerint nem lehet pontosan azt behatárolni, hogy meddig is fog eljutni az a jel. Itt antennákkal lehet ugye irányítgatni, nagyobb távra kitolni, de pontosan nem lehet azt meghatározni, hogy ez méterbe, vagy centiméterbe milyen távolságig fog elmenni. Itt van a kép, szépen lehet látni a channel-öket. Ugye a pirosak azok, amikben semmilyen átfedés nincsen, tehát hálózat építésénél majd ezt figyelembe kell venni, hogy ez átfedő. Tehát azokon a részeken, ahol a channel-ök átfedik egymást, ott nagyobb lesz a rajszín. Tehát ha például oda bejött egy kliens, akkor lehet, hogy az AP között fog ugrálni, vagy nem tud egyesen azt szólni, vagy egyszerűen csak kiortják egymást a jelek, hogyha annyira közeli channel-re rakjuk egymáshoz őket, és emiatt nem lesz jó a kapcsolat. Mert a hálózat építésének fogjuk tárgyalni. A fizikai réteg az nagyon különbözik a kábeles hálózatoktól. Ugye nem védett a külső jelektől. Tehát ez azt jelenti, hogy egy másik eszközzel, mondjuk tegyük fel, hogy van egy wifi szolgáltatónk, ahol egy bizonyos channel-en adjuk a jelet egy kliensnek, és a központi egység, illetve a kliens közé valaki egy nagyobb antennával, nagy jelenségű antennával ugyanarra a channel-en rakja a saját AP-ját, ezt megteheti, mivel ez egy szabad frekvencia tartomány, akkor bizony a kliensünk az le fog szakadni, és nagy valószínűséggel nem fog tudni újra belépni a hálózatba. Tehát ezekre nagyon oda kell figyelni. Nem megbízható a közeg. Ugye megfelelő távolságban, ahova elér a jel, le lehet hallgatni ezt a hálózatot. Tehát ez ellen nem lehet tenni, ezzel a napon a UTP kábel, hogy ki lehet húzni, és azt mondja, hogy kihúzom a két épület között. Nehezebb lesz lehallgatni, illetve nem is igazán fogja senki azt, hogy van egy tűkkel, akármikkel, és megpróbálja ezt az egész hálózatot sniffelni. Itt viszont meg lehet ezt tenni. Természetesen erre vannak védekezési módok, amivel ezt meg lehet akadályozni. A kliensek látogatónak lehet meg. Hát úgy lehet elképzelni, hogy mondjuk van egy olyan kicsi hálózatunk, ami ugyanabban a szabnemben működik, de több különböző AP-val, és lehetséges az, hogy a hiába vagyunk IP szinten ugyanazon a tartományon, ettől függetlenül valami miatt nem átjárható a két hálózat, tehát feltűnhetnek a kliensek egymás elől. Ez a 802.11 szolgáltatások, ez igazából csak ilyen felsorolás szinten vannak itt, hogy a kliens az milyen szolgáltatásokat nyújt, vagyis hát milyen szolgáltatásokat használ. Értem majd a következő szlájdon, hogy a központi egység az milyen szolgáltatásokat ad. Itt nekünk a legfontosabb az első három, az authentication, a de-authentication és a privacy lesz, amiről majd később kicsit részletesebben fogok beszélni. Illetve a hálózat, tehát a központnak a szolgáltatása. Ezekből is igazság szerint az association, a de-association és a re-association lesz az, aminek szükséges lesz. Az összes többi az a mostani előadás szempontjában nem annyira fontos. Ugye alapvető biztonsági kockázatai vannak ennek a hálózatnak, és mindenképpen érdemes egyrészt felírni magunknak, vagy tudatosítani a felhasználók, vagy tudatosítani a rendszergazdákba, akik majd később az általuk auditált, vagy akár összeszerelt hálózatot fogják üzemeltetni. Alapvetően ezekből indul ki az egész wifi hálózati biztonsági problémák. A technológiából adódó problémák, erről beszéltem, hogy a rádió hullám lehallgatható, hogyha megfelelő, vagy nem túl jó védelem van, akkor feltörhető, meg lehet támadni. A legfontosabb hiba, lehetőség viszont mindig a felhasználó. Tehát a felhasználó az, aki nem foglalkozik azzal, hogy mi van az ő eszközén, milyen szolgáltatásokat kérdik az eszközéről kifele, nem foglalkozik azzal, hogy van a megfelelő víruskeresője, van a megfelelő tűzfala, egyszerűen csak használni szeretné a hálózatot, használni szeretné az internetet, ezen kívül nem igazán foglalkozik semmi mással. Tehát az ő oktatásuk, az ő felkészítésük az mindenképpen egy nagyon fontos képzés ennek az egész biztonság technikának, mert hiába csinál valaki egy nagyon erős autentikációt, egy nagyon erős titkosítást, hogyha a felhasználó nem figyel oda, és a felhasználó bele lehet tükrözni valamivel, akkor bizony fel fogják törni a hálózatot. A technológia mára egész jól kiforrott, tehát ez azt jelenti, hogy meg lehet védeni a hálózatot, meg lehet úgy csinálni, hogy ne lehessen feltörni, és mellette meg lehet úgy tanítani a felhasználókat, használni ezt a hálózatot, hogy őket se lehessen betükrözni. De általában a probléma nem csak ott van, hogy a hálózati rész, tehát a mi oldalunkról levő hálózati rész az hogy működik, hanem a konfiguráció, a kliens oldali konfiguráció hiánya, ami nagy probléma szokott lenni. Erre tipikus példa a VDC, ez a Wireless Zero Configuration, az a Windowsnak a terméke. Ugye a Windows az közismerten egy kényelmes operációs rendszer. Tehát ők arra mennek rá, hogy felhasználó egyszerűen tudjon élményszinten számítógépet használni, és hát ezt szolgálja a VDC is, ami bizony titkolt beállításokkal fogja magát, felhasználó az első olyan jelre, amit a legerősebbnek ír az adott hálózaton, illetve van hozzá hozzáférése, és utána IP-t fog onnan kérni, stb. Tehát ezzel nagyon csúnyán megint csak a klienseket rá lehet erőszakolni a saját kis hálózatunkra. Illetve, hogyha nem csinálunk hálózatot, vagy nincs olyan hálózat környezetben, amire fel tud lépni, akkor a Windows automatikusan létre fog hozni egy AFOC hálózatot, ez ugye központi egység nélküli virtuális hálózat, és ott bizony be fogja magának állítani a Windows által kiosztott fix első tartományú IP-t, 169.254.00 tartományból, amivel megint csak meg lehet szépen támadni a klient. Erre nem régebben találtam egy nagyon jó kis doksit, mert egy fiatal ember elég sokat utazott Amerikában repülővel, és azzal játszott, hogy a reptéren, ahol nem volt mondjuk hotspot, vagy fizetős hotspot volt, illetve a repülő magán elkezdte nézni, hogy milyen hálózatokat talál. És nagyon nagy, tehát fontos számokra nem emlékszem, mondjuk azt, hogy 20 ilyen apró, tehát egy laptop által, egy Windows-os laptop által létrehozott hálózatot talált. Ebből kb. 12-13 olyan hét volt, ami teljesen default beállításokkal futott, tehát be lehetett lépni, lehetett turkálni a C-meghajtón, a D-meghajtón, akármilyen meghajtón, be lehetett fedegetni a felhasználó dolgait, lehetett rá exploitokat futtatni, mert nem volt meg rajta a megfelelő patch level, és hát így mondjuk, ha tovább vezetjük, mondjuk feltelepít majd egy valamilyen technical programot, és amikor a felhasználó bemegy egy olyan hálózatba, ami elvileg egy megbízható közeg, akkor onnan kifele ki tud esetleg jutni a trójai, és így a belső hálózathoz hozzáférést tud szerezni. 2006-ban, és az ember azt gondolná, hogy főleg a médiák, ugye a tévében meg rádióban rengeteget lehet hallani a hackerekről, ugye, ami ugye kicsit azért nem jó megfogalmazás, de rengeteget lehet hallani azokat az emberek, akik hálózatokat ért a számítógépet támadnak meg, felhasználói adatokat szereznek meg, és ezzel olyan adatokhoz kerülnek, hogy jutnak hozzá, ami elméletileg nem nekik van számba. Most 2006-ban még mindig rengeteg titkosítottan forgalom van. Nagyon sok olyan cég van, aki nem POP3-mal sem használ, hanem POP3-mal. Ami ugye egy privacy protokoll, a felhasználói jelszó, az gyönyörű szépen megy a hálózaton. Most a wifi hálózaton én itt leülök, két épülettel odébb, ha valaki POP3-mal megnézi wifi-n keresztül a leveleit, akkor ezt leszintelem, aztán utána majd meglátom, hogy mire jó az a felhasználó az a jelszó. Ugye a felhasználatnál általában nem különböző, tehát a különböző szolgáltatásokhoz nem különböző jelszókat használnak, hanem általában ugyanaz. Tehát ezzel lehet, hogy be tudok lépni mondjuk egy FTP szerverre, be tudok lépni esetleg SSH-n keresztül, amit az azért elég ritka. De rengeteg olyan dolgot, rengeteg olyan plusz lépést meg tudok tenni, amivel egyre több adathoz jutok hozzá, tehát egyre több olyan géphez juthatok hozzá, amivel később tovább tudok lépni. A wifi hálózatokra, hogyha nem tudom, ki dolgozik esetleg rendszergazdaként, vagy ilyen hálózati üzemeltetőként, ugye ők már láthatták azt, hogy a hálózatoknál a legelső lépést meg azt kell emelnie, hogy megtervezik az adott hálózatot. Ezzel nagyon sok olyan későbbi hiba lehetőséget ki lehet szűrni, amivel akár feltörhetik a hálózatot, akár bármilyen konfigurációs probléma léphet föl, és a kliensek nem tudják, a felhasználók nem tudják használni a hálózatot. Ugye, amit mondtam, hogy esetleg channel átfedés van, és emiatt van olyan része az épületnek, ahol egyszerűen nem tud csatlakozni a kliens, vagy egy másik része van az épületnek, ahol nincs lefedettség, viszont úgy van körülötte megtervezve a hálózat, hogy már nem lehet oda csak bedobni egy plusz eszközt, mert egész egyszerűen nem érik bele a hálózat a képbe. Emiatt mindenképpen meg kell előtte tervezni a hálózatot, és ezeken a lépéseken fogunk keresztül menni. Mindegyik lépés külön ki lesz majd fejtve a következő szlájdokon. Ez az első a logikai tervezés a hálózatnak. Én most el kell mérni azt, hogy milyen, egyáltalán milyen hálózatot szeretne az adott ügyfél, vagy egyetem, vagy bárki más, vagy barát, akinek csináljuk. Hogy egy hotspotot szeretne, amire azt mondja, hogy jó, nekem itt van az internet sávszélességem, erre bárki rácsatlakozhat, nyugodtan használhatja, én védem a saját gépemet, a saját gépeimet, azt nem fogják tudni feltörni, illetve hogyha mégis, akkor azért vállalom a felelősséget, vagy egy privát sohó AP-t, vagy egy sohó rendszert szeretne üzemeltetni, tehát egy vagy két eszköz, ezeket megvédve valamilyen szinten. Ne férjen hozzá bárki, de mondjuk én egyszerűen tudjak hozzáférést adni azoknak, akiknek kell. Vagy valamilyen enterprise szintű megoldás, ahol viszont kőkeményen autentikálni kell a felhasználót, nem is feltétlenül számítógép szinten, hanem akár felhasználói szinten is. Egyáltalán rá kell mutatni arra a megrendelőnek, vagy az ügyfélnek, hogy miért is akarja ezt megcsinálni. Tehát mi az a plusz szolgáltatás, amit ezzel nyújtani szeretne az oda betévedő embertéknek. Van ennek értelme? Hiszen, hogyha mondjuk felteszük azt, hogy mondjuk egy olyan céget kellene megcsinálni a wifi hálózatot, ahol mondjuk bejutnak a belső hálózatot, akkor milliárdos károkat lehet csinálni, akkor ott nem biztos, hogy egyszerű wifi dolgot erőltetni kellene, hogyha mondjuk a kliensek mind kábelen lógnak, lehet, hogy sokkal kényelmesebb, csak biztonsági megfontolásból lehet, hogy nem olyan lényeges ez, hogy ez oda kerül ez a wifi. Fel kell mérni az előzetes hálózat topológiát, tehát látunk kell azt, hogy hol van a kábelezés, hol futsz erős áram, gyenge áram, ezeket ki kell méregetni, hogy ehhez képest hova akarjuk rakni a eszközöket. Illetve ugye majd később meg kell azt is mondani, hogy ha esetleg valahol wifi lefedettséget akar az adott helyen az emberke, akkor de mire van szükség? Lehet, hogy ott kábelezni kell valamilyen 220-at, vagy UTP-t, vagy bármit, mert nincsen. És mondjuk elég macerás, amikor az ember kiviszi az eszközt, és kiderül, hogy mondjuk 15-20 méteres távolságban nincs egy darab a csatlakozósa, és akkor mindenféle különböző hosszabbítókat meg így áthúzni a tetőt, meg úgy áthúzni az ármennyezetet, szóval az nagyon macera tud lenni. Utána meg kell tervezni a telepítést, meg kell mérni az épületet. Ugye a rádióhullámoknál nem mindegy az, hogy mind keresztül kell kommunikálni. Egy teljesen más, hogy csillag, mint egy téglafal, mint mondjuk egy üvegfal. Ha vasbeton szerkezetet kell átlőni, akkor ott nagyobb teljesítmény kell, vagy inkább meg kell fogni a kábelt és át kell húzni a vasbeton szerkezetet. Tehát egész egyszerűen a jel nem fog olyan szinten átmenni, amire szükség van. Tehát lehet, hogy nagyon lassú lesz a hálózat, lehet az is, hogy instabil lesz a hálózat, és mondjuk leesik a jelenlőség, meg fölmegy a jelenlőség, így nem lehet hálózatot üzemeltetni. A felhasználók jönni fog, hogy ő nem tud kommunikálni, töltene le, vagy töltene fel, és egyszerűen egyszer 1 megabittel megy neki a hálózat, másnak 27 megabittel, és ez neki nem jó. Tehát meg kell terveznünk azt, hogy hol szeretnénk lefedettséget csinálni, mert mondjuk egy mosdó szekcióban nem biztos, hogy kell AP-t, mert azért a WC-n csak ne internetezzenek a tisztelt felhasználók, de mondjuk egy konferenciateremben, vagy egy olyan tanteremben, ahol mondjuk a legtöbb kliens wifi-s laptop, oda például sokkal erősebb jel kell. Tehát mondjuk ott, ahol egy-két ember néha rátéved a hálózatról, teljesen más eszköz, tehát a más jelerősséget, más antennákat kell felhasználni, mint ott, ahol mondjuk lehet, hogy egyszerre 50 ember használja az eszközöket. Ebben nagyon jó példa, nemrégen voltam a Lauder iskolában, ez egy zsidó közösségi iskola, Budapesten, ott van wifi, és ez marha jónak találom, hogy például a dolgozatírás az úgy meg, hogy meglátják, mit tudom én, mondok egy számot, 200 laptopot, és a diákoknak kiosztják a dolgozatírás előtt, és ők egy weboldalon keresztül írják a dolgozatot, wifi-t, linket keresztül. Szóval nagyon érdekes, hogy például valahol már ennyire fejlettek oldják meg ezeket a dolgokat. A legtöbb helyen még mindig a kis papírcellóza meg tol meg akármi. Itt meg egyszerűen megkapja a diák a laptopot, amit a rendszer gazdáját tartanak karban, kirakják elé és azon írják meg az összes tananyagot. Tehát, és ott például tipikus példa arra, hogy lehet, hogy van olyan AP, mondjuk a tanárinál levő access point, ahol mondjuk 5 ember használja maximum a hálózatot, de mondjuk elég egy sóeszköz, tehát annál teremni, ahol mondjuk 70 diák tud egyszerre dolgozatot, mert egy ilyen szimpla volt sokor után nem fogja elbírni a terhelést. Hát egész egyszerűen megdobjuk alattat. És ez ugye probléma, például a dolgozatírásnál, akkor mi van, hogy jön a diák sírni hogy nem tudta megírni, mert leszakadt a webolt vagy a webszerverről, elvesztette az eddigi megírt anyagát. Ugye ez olyan problémákat tettek föl, amivel azért számolni kell. Ugye volt róla szó, hogy kábelezni lehetséges, hogy kell, hogy áramot hálózatot. A végén az egész hálózatot át kell tekinteni, át kell nézni, az egészet egybe kell látni, hogy lássuk azt, hogy a megfelelő helyen megvan a lefedettség, ahol nincs szükség, ott nincs. A előzetes terhelési tervek alapján megvan az, hogy hol mennyi kliens fog rohangálni, ott a megfelelő számú eszközt, vagy a megfelelő teljesítményű eszközt kell kihelyezni. Ugye a meglevő infrastruktúrát is figyelembe kell venni. Meg kell nézni azt, hogy a 802.11-en esetleg milyen eszköz üzemel azon a hálózaton, és azokat vagy bevenni a hálózatba, vagy azt lecserélni esetleg más eszközökre, vagy egyáltalán kivenni, mert oda nincs rá szükség. Meg kell nézni azt, hogy a Bluetooth az jelen van az adott területen, ugyanis a Bluetooth az ugyanazt a frekvenciasávot használja, csak más lépésekkel, mint a Wi-Fi. És ebből igen csúnya problémák lehetnek, ugyanis AP közelében mondjuk egy erősebb Bluetooth adapter le tudja szerni ezt az AP-t. Ezzel nem fog működni. És viszont ugye aki a Bluetooth használja, nem fog mondjuk működni a telefonja, meg a headsetje, meg akármi, tehát ezeket figyelembe kell venni. Például a nagy cégeknél rendszeres az, hogy megvan az, hogy itt van egy Wi-Fi hálózat, egy XAP-ból álló hálózat, és ott például nem lehet Bluetooth használni, tilos. Itt elkapnak, az egy pénzbüntetés, vagy fegyelmi eljárás, vagy akármi, és tilos, és ezt kőkeményen be is tartják az emberek, mert mondjuk ha szerintem hiba, de mondjuk termelési rendszert kötnek rá Wi-Fi-re, és mondjuk az alól kilövik az AP-t, akkor ott azért tényleg iszonyatos pénzösszegek mutatnak el. Figyelembe kell venni az egyéb zavaró jeleket, például a mikrohullámú sütő, ez a legjobb példa, nagyon sok mikrohullámú sütő a 6-os csánál működik. Ki lehet próbálni esetleg, aki érdeklődik ez iránt, mikrohullámú sütő működik a 6-os csánál működő AP-t, mikro bekapcsol, azokkal csatlakozni, próbál megfogni. Nem mindegyik mikro ugyan, de mondjuk nekem azt mondom, hogy a Samsungon otthon ők például nagyon szépen elnyomja az ő figyelemet. Illetve figyelembe kell venni a szomszédokat, hogyha például egy sűrű lakott területen van az irodánk vagy a házunk, meg kell nézni, hogy milyen csendőrökön működnek mellettünk a hálózatok, milyen jelerősséggel adnak, és azt is bele kell kalkulálni, ugyanis nem csak a saját AP-ink nyomhatják el egymást, hanem bizony a szomszéd is, hogyha esetleg egy olyan jelerősségű AP-t vesz, hogy olyan jelenségű antennát használ, akkor bizony el tudja venni a mi hálózatunkat, hogy ez megint csak arra lesz jó, hogy a kliensek nem fognak tudni működni. Ezután következik, hogy lőkünk el oda, hogy az konkrétan, amikor látjuk azt, hogy milyen eszközökre van szükség, milyen mennyiségű eszközre van szükség, akkor ugye megvesszük az eszközöket. Nagyon sokszor a probléma az például nálunk a Rubikonnál, hogy van egy hírcsatornánk, de végülis fel lehet jönni support miatt. Nagyon sokan feljönnek hozzá, hogy ő szeretne ezt, hogy ezt csinálni, ilyen-olyan operációs rendszeren, és neki nem megy az a kártyája, amit megvesz. Most ugye az okos ember az nem így csinálja, az okos ember úgy csinálja, hogy megnézze azt, hogy mivel akarom használni az adott kártyát, és azt szerint kiválasztja a kártyát. Tehát hogyha egy olyan kártyát veszünk, amit nem lehet egyszerűen jó szólat meghajtani, akkor azt nem fogjuk tudni jó szólat meghajtani, még hogyha feljön hozzám, meg verje az ajtómat, akkor sem fogom tudni neki megoldani, mert nem lehet. Tehát először kell gondolkozni, először kell megtervezni, mit szeretnénk, és utána bevásárolni. Ugye a fizikai biztonság, az egy ilyen érdekes dolog. Most nézegettem a kiszerelt AP-kat itt az épületben is. Ugye a kis fém dobozkában fönt ülnek a falon, jó, nem elérhető magassággal, de mondjuk egy székkel már oda lehet ballagni, és mondjuk egy soros USB, vagy egy soros kábelen keresztül már hozzá lehet férni az AP-hez. Még ez függ attól, hogy milyen rendszer fut az AP-n, de például a régebbi mikrotik rendszerek, hogy például soros sponzolon jelszor nélkül beengedték felhasználni, vagy beengedtek bárkit, és úgy soros kulcsárokkal. Most ez ugye probléma, mert bemegyek egy olyan folyosóra, ahol van egy ilyen AP, mondjuk egy védett AP, szépen rátokom a kis soros kábelemet, és átkonfigurálom a rútert, hogy mondjuk ne legyen védett. Mint azt mondom, hogy a VPN, vagy a VPN-t, vagy akármi. És onnantól kezdve szépen wifi keresztül belül a valami eldugott kis sarokba, és szépen be fog menni a hálózatot. Tehát a fizikai biztonság az nagyon-nagyon fontos része. Ne lehessen elérni ezt az AP-t, ne lehessen még létrehasonlóan oda menni, legyen mondjuk az álmennyezet alatt, amit az ember ott elkezd bontogatni, akkor még azért felfüggjen valakinek, hogy ott valaki macerálja az eszköz, macerálja az előtte levő mondjuk álmennyezetet, és szóljanak a megfelelő embernek, hogy itt valaki hozzáfér az eszközhöz. Ilyen tehát ezt az embert ellenőrizzék, tehát ne az legyen, hogy oda megy hozzá a biztonsági őr, ahogy az nagyon sok helyen működik, hogy maga mit csinál, hát én vagyok a rendszergazdója, jó, köszönöm, és elmegy. Akkor innentől kezdve akkor megalapálunk, hogy tovább fogunk viccelni az AP-t, mert én vagyok a rendszergazda, holott nem. Szóval nagy, tehát ez a bankoknál is előfordul, hogy egész egyszerűen úgy rakják le az eszközeiket, hogy ez bárki hozzáférhet. És ez nagyon veszélyes. Például nagyon jó példa, nemrég voltam benne az Interbe-nél, gondolom már többen hallottak róla, hogy egy ilyen szerver, nem webhosting, meg ADS-en, meg akármivel foglalkozó cég. Egy barátommal mentem be, az ő szerverét szeretett egy kicsit maszerálni, és úgy néz ki az Interben, hogy az ember az utcán, ha beesik, akkor van egy porta. A portán kap egy kártyát, hogy az Interbenhez megy. Ezután le tud menni az első ajtón. Fölmegy a lista az Interben szintjére, ott van egy olyan ajtó, ami kívülről nem nyitható, tehát be lehet csöngetni szépen, és akkor a bentülő kis tisztelnő azt mondja, hogy be lehet jönni, és kinyitjuk az ajtót. Tehát bemegyünk, és rögtön a pult mellett ott van a operátor szoba, ami a következő képen néz ki, nagyjából egy ekkora terem. A terem egyik falánál van egy ilyen áfa kihúzva, mögötte van egy salgópolc, szépen letéve rá a monitorok. Ezen tudják figyelni a bármilyen probléma van a hálózatokkal, van a statisztika, akármilyen. Teljesen mindegy, ez egy salgópolc, kb. Ilyen magasságban van a polc, és azon föl volt téve egy 8-as elosztó, egy 2-as elosztó, mellé pedig le volt téve egy most mi ezzel a probléma? A barátom bement az operátorokhoz, ugye le kellett adni a személyigazolványszám, milyen géphez jött az, mit szeretne, ki hozzá, konzol, akármi, ez eltart egy pár percig. És mi van akkor, hogyha én a hátizsákomból előhúzok egy AP-t, a megfelelő tápol, meg egy UTP kábel, és ezt szépen rátokom a routerre. Nagyon egyszerű, bármilyen védettségű az a router, én a kábeles hálózaton keresztül fogok bejutni a router védettsége mögé, és be fog tudni menni a hálózatokat. Úgy, hogy ezt nagy valószínűséggel észre sem fogják menni egy jó darabig, hogy ezt valaki túlkározalmunkon keresztül. Tehát a fizikai biztonságról ennyire oda kell rá figyelni, mert nem lehet, tehát mindig attól függ, hogy milyen értékeket kell megvédenünk, hogy milyen szinten kell védenünk a eszközeinket. És például az internetben egy tipikus példa, rengeteg felhasználó, rengeteg adat, található náluk, tehát ugye személyre dolgányi számból elkezdve lakszögen átmondani, ami miért címekig, amiért azért elég jó pénzt fizetnek mondjuk egy spammer cég, hogyha elviszik neki mondjuk egy 10-es élő lista címet, azért bizony én meg fogok gazdagodni, vagy akár mondjuk én spammelek, és azon is azért elég jó pénz van. Ugye nagyon fontos a kábelezés árnyékolása, ugyanis ha mondjuk erős áram mellett vezetjük a UTP-nket, és nincsen leárnyékolva, akkor az bizony olyan szintű interferencia alakulhat ki, ami mondjuk a csomagoknak a mozgását meg fogja akadályozni. Erre nagyon fontos ezt előre látni, mert nem biztos, hogy utólag látni fogjuk azt, hogy most a visüdel van a probléma, vagy a kábeledéssel. Azt fogjuk látni, hogy egész egyszerűen nem működnek a kommunikációk, ledobja a szerver a klienst, és a többi, és a többi. És ez bizony utána kitotózunk, hogy akkor most hol is akadt el, meg hol van éppen rácsomorodva a nem árnyékolt 220-as vezetékre, mert úgy lett megcsinálva, még nagyon-nagyon régen. Ez később kiderülni nagyon macerás, mert belegondolunk abban, hogy szét kell szét kell nyomni a falat, mert mondjuk beépített kábelcsatorna van. Ez mondjuk itt kell aztán tudani. A dokumentálás az, amit nekem nagy kedvencem, nagyon-nagyon utána dokumentálni. Ettől függetlenül meg kell csinálni. Tehát ténylegesen érdemes, mert nem tudhatjuk azt, hogy mondjuk egy év múlva ki fogja üzemeltetni azt a hálózatot. Ha most, hogyha oda megy valamilyen cég, egy másik cég vagy egy másik ember, és ő kezdi üzemeltetni a mi általunk telepített és felkonfigurált hálózatot, dokumentálás nélkül, hát elég sűrűn fogunk csukani. Mert nem fogja tudni, hogy hol van, mi miért van, és hogyan van egyáltalán ez megcsinálva. És ezzel nagyon meg tudjuk könnyíteni a másik dolgát is, de ugyanúgy a saját dolgunkat is, mert később lehet, hogy egy fél évig nem kell hozzányúlni a hálózathoz, és közben föltelepítünk, mit tudom én, 30 másik hálózatot, és akkor utána az ember emlékezzen arra, hogy itt most éppen milyen beállítások kaptak a rendszer. A következő lépés, amikor már ki vannak telepítve az eszközeink, tehát egy bizonyos része még a konfiguráció fontos elvégezendő feladat. Ugye meg kell csinálni a szükséges azonosítási, a biztosítási lépéseket, és ezt be kell vezetni. Tehát fel kell mérni, hogy mindenhol azt tud, amit le akartok állítani, mindenhol megfelelő azonosítás van, megfelelő biztosítás van, vagy nincs, hogy kenetlen nem kell. Ugye a felesleges funkciókat ki kell kapcsolni, rengeteg sokó eszköz, UPnP-vel, SNMP-vel, akármilyen web oldallal, mit tudom én, mivel jelentkezik be alapból. Ezeket bizony ki kell kapcsolgatni, be kell állítani, hogy wifi oldalról jutnálásra elérni a konfigurációs felületet, csak olyan oldalról. Ezek később nagyon sok olyan problémától megmentjük magunkat, amivel bizony számolni kell. Például nagyon sokszor a sokó eszközöknél leginkább jön elő az a probléma, hogy ilyen-olyan konfigurációs, tehát a programozói hiba miatt, például jelszó nélkül hozzá lehet férni a konfigurációs weboldalnak bizonyos részeihez, és ezzel esetleg módosítani is lehet valamit. Délingnél volt, ha jól emlékszem, kb. Egy másfél éve olyan hiba, hogy például a teljes wifi biztosítás el lehetett érni azonosítás nélkül. Tehát bárki oda mehet, beírta a megfelelő, letöltött előtte, mondjuk a megfelelő exploitot, lefutott, és onnantól kezdve a wifi-hez tudta konfigurálni. Most hát ez azt jelenti, hogy egy megfelelő antennával, akár mondjuk 2 kilométerről át tudom állítani a rúzsát. Ez probléma. A legtöbb eszköz tudja a remote logolást, ez mindenképpen érdemes egy védett hálózatra betenni egy olyan szervert, ami tudja kezelni a logolásokat, és bizony mindent, amit az eszköz tud, azt le kell logolni, ezt később, majd szét lehet szedegetni mindenféle szittel, meg programmal, meg akármivel, de logoljon le minden. És ha bármi probléma van, akkor abból vissza lehet jutni valamilyen szintig, hogy mi lehetett a probléma. És nem ott kell nekiállni, keresgélni, hogy mégis mi az, ami nem működik, vagy nem működik, ahogy szeretnénk. A webes konfigurálás, ugye a legtöbb eszköz ilyen webes felülettel érkezik, komolyabb eszközöknél azért már van, mit tudom én, SSH, telnet, akármicsoda. Mindenképpen olyan konfigurációs megoldást kell találnunk, vagy olyan eszközt kell beszereznünk, ami tudja legalább a HTTPS-t, vagy tudja az SSH-t, nem telnetet és nem HTTP-t. Most az megint egy másik kérdés, hogy ezek általában szárszányzertekkel jönnek, hogy ezt mennyire lehet kúfolni, ezek már le vannak járva, akármicsoda. Ez is biztonsági kockázat, de mégis egyszerűbb mondjuk egy lehallgatás ellen megvédeni HTTPS-en keresztül a konfigurációs lépéseket, mint hogyha mondjuk HTTP-n is bárki igazgató szerint, hogy viszéről az, hogy én most éppen mit állítottam az alapján. A jelenlőség szabályozása, ezzel majd később lesz szó a hallóség biztonsági intézkedéseknél. A jelenlőség szabályozása nem biztonsági megoldás. Ugye volt róla szó, hogy nem lehet befolyásolni a jel terjedését. Tehát lehet az, hogy én itt lerakok egy útát, mert azt szeretném, hogy csak ezt a termet fedje le, és én ott leveszem szépen a jelenlőséget. Ez nagyon jó dolog, csak ha kinyitják az ajtót, akkor a jel ki fog menni. Ha elhúzzák a függönyt, akkor a jel jobban ki fog menni, tehát nem tudom azt befolyásolni, hogy az meddig fog eljutni az a jel. És innentől kezdve nem, tehát biztonsági szempontból ez nem megfelelő hozzáállás. Ez inkább abból hozzáállás, hogy például a lefedettségek, tehát mondjuk lehet az, hogy a 3 csenőnk van, de mondjuk 2 fellátét kell elhelyezni egy viszonylag szűkebb területen, akkor a jelenlőséggel lehet azt szabályozni, hogy mondjuk a vasbeton szerkezeten már nem nagyon jusson át a jel, vagy most nagyon kicikét, és akkor mondjuk alattunk a közeli csenőre rakott eszköz, már nem fog összeveszni a fentiben. Tehát ez inkább ilyen konfigurációs lehetőség. A karbantartási támogatás mindenképpen nyújtani kell. ugyanis például nálunk is a Hubico Egyesületnél, ugye mi hotspotokat üzemeltetünk, nagyon sok szó hívnak fel minket olyan problémával, hogy nem megy az internet, ugye ez a kedvenc hiba megadásunk, hogy nem megy az internet. Most ilyenkor nagyon sokszor ki szokott derülni, hogy nem is a wifi-vel van gond, hanem valami okos csapat, ami AP-nk elé lerakott valamilyen eszközt, és mondjuk elvédezni kiengedni az 53-as UDP-portot, és nincs népfeloldás. Mert ők mondjuk nem üzemeltetnek népfeloldást, ők tudják használni a külső népszerveket, mi viszont nem engedik fel a keresztül. Most ilyenkor ugye tök jó a jel, tök jó a kapcsolat a wifi eszközzel, IP szinten gyönyörű szépen működik minden, de viszont a népfeloldás miatt nagyjából semmit nem tudnak használni az emberek. Ugye ki fog megjegyezni IP-ket, amikor már neked kell megjegyezni azt, hogy mondjuk webezni tudjon, vagy fokálozni tudjon. Nagyon fontos a figyelmeztetési szintek meghatározása. Ha valaki IDS telepít egy ilyen hálózatra, akkor azt nagyon komolyan meg kell állítani. Nagyon sok helyen lehet azt látni, hogy valamilyen policy miatt IDS-t kell lerakni a hálózati szegmensek védelmére, tehát nem is védelmére a megfigyelésére. És be van hogy minden blogoljon, valami remote blog szerverre, és akkor szépen napi szinten 4-5, 10, 20, 30, 10-ennyi blog legyűlik oda, és ezzel senki nem foglalkozik. Most akkor illetve kezdve nincs értelme az IDS-t üzemeltetni. Mert az IDS arra való, hogy esetleg a próbálkozásokat, azokat már észrevegye, és arról valamilyen szinten figyelmeztetést küldjön most e-mailbe, SMS-be, akármiben, de ezeket elküldje. És hogyha például egy olyan cégnél csinálják ezt a wifi hálózatot, ahol mondjuk az üzemeltetési rész az teljesen különáll a biztonsági résztől, akkor mondjuk az üzemeltetési rész, amikor lehalt egy AP, az nem egyen már a biztonsági felelősség főnökének, mert nem foglalkozni, mit csinálni, csak azt mondom, felvesz a telefont, és átszól az üzemeltető rendszergazdáknak, hogy akkor menjen fel, és akkor elvitt. Akkor az menjen ahhoz a csoporthoz. A biztonsági figyelmeztetések viszont menjenek el a biztonsági osztályhoz, és ott lássák azt, hogy éppen mondjuk valaki meghez fel a hálózaton, és próbál betörni a hálózaton. Mert mondjuk ezzel az üzemeltetők nem feltétlenül tudnak mit csinálni, maximum oda menni és kirúgni a tápozó eszközből, hogy akkor ezt lehet már próbálkozni valahol máshol. Az incident response az nagyon fontos lépése egy nagy vállalati rendszer üzemeltetésének. Nagyon sok helyen lehet olyat látni, hogy valamilyen biztonsági probléma van, erről megérkezik a figyelmeztetés, és nem tudnak hova nyúlni. Tehát egész egyszerűen bepánikol a csapat, hogy úristen, törik kívülről a fűszfalat, törik kívülről a DMZ-be levő webszerver, most mit csináljuk? Leállítani nem lehet, mert mondjuk a számlázási rendszer azon a webszerveren megy, de mégis hát most mit csináljuk, hogy kívülről ne lehessen elérni, vagyis hát el lehessen érni azoknak, akiknek el szabad érniük, és ne lehessen érni annak, akinek most nem lehet elérni. Tehát ez egy tipikus egy DOSZ támadás, amikor nem lehet behatárolni, hogy most 1-2-3 IP címről próbálnak lejutni, hanem ott mondjuk több ezer IP címre egyszerre, akkor nem lehet kitiltani az adott tartományokat, mert akkor nagyjából az egész internetet ki tud tiltani, illetve kezdve, hogy az ügyfelek, meg a dolgozóim nem fogják tudni elérni a számukra szükséges információkat. Emiatt ki kell jelölni a felelősöket. Tehát kik azok, akik az adott hálózati problémával foglalkoznak, kik azok, akik mondjuk a biztonsági problémákkal foglalkoznak, és őket bizony felügyelni kell, illetve nagyon keményen be kell őket tanítani, el kell nekik magyarázni, hogy az adott policy-nak a betartása miért fontos, és hogy kell azt betartani, hogy kell azt betartani a felhasználókkal, és milyen lépéseket tegyenek esetleg egy biztonsági vagy üzemeltetési probléma esetén. A gateway biztonság. A wifi hálózatok bármennyire is biztonságosan meg lehet őket csinálni, DMZ-ként kell kezelni. Hát a DMZ fogalmán nem tudom tisztában. Ez egy demitivizációs zóna, tehát ez egy olyan rész, ahol végül sokkal többet megengedünk a nem beazonosított kliensek számára, mint mondjuk az interneten, ahol még senki nem mehet be, csak belülről lehet kifele. A DMZ-ben minden irányból lehet menni, csak megvan szabva, hogy mit lehet elérni. A wifi az tipikusan egy ilyen rendszer, mindenképpen DMZ-ként kell kezelni. Tehát nagyon-nagyon keményen figyelni kell arra, hogy a wifi hálózat felől milyen forgalom jutott el az adott hálózati szegmensbe, tehát akár az internet felé, akár mondjuk az internet felé, akár a DMZ felé, vagy a másik DMZ felé. Ezeket nagyon fontos figyelni és logolni. és hogy később a keresetek fordulóval vissza lehessen keresni. Erre nagyon jó példa az, hogy van egy cégünk, akinek mondjuk 100 megabites interneten van egy nyitott hotspot, mert mondjuk olyan cég, hogy nagyon sok szóval nem meg az ügyfelek, sokat kell esetleg várakozni, mondjuk egy bankinek bankban, ez tipikus példa, vagy egy autószerelő szalonban, ahol lehet, hogy beviszi az embert az autóját, mert két sarokkal odébb megadta magát, és lehet, hogy ott fog ülni 3 órán keresztül. Na most lehet, hogy kint van valahol a puszta közepén, és nem tud mondjuk keresni pillanatok alatt, hogy nem tud bérelni autót, hogy bemegy a városba, hát nyújtjunk neki szolgáltatást, vagyunk neki a wifi-t, amire szépen felmegy, és akkor lehet, tehát a kettő akár. De mi van akkor, hogyha egy rossz indulatú felhasználó, egy rossz indulatú emberke megy a hálózat közelébe, és nem ellenőrizzük azt, hogy mit csinál arról a hálózatról. Erről majd később lesz szó, hogy miért érdemes megtámadni egy wifi hálózatot. Nagyjából anoniman tud kommunikálni kifele, akár mint egy megfelelő sávszélességgel, vagy megfelelő exploit-tal, akár DOS-támadás, vagy bármi más rendszert föl lehet törni, és onnantól kezdve, ha elkezdik visszanyomodni, akkor lesz egy IP címe. Honnan történik fel a gépet, jó esetben lesz egy IP címe, és oda fognak eljutni. És onnantól kezdve, akkor szép fogja mindenki tárgyal kezdés, hogy jó, hát de a mi emberek nem csinálták, viszont a gép fel lett törve, akkor most mi történik? És nem fogják tudni visszanyomozni az adott emberként, hogy ki volt az, aki oda onnan betört arra az adott hálózatba. Tehát a gépvét, tehát a tűzfal biztonságnál, ugye ezzel nagyon lehet vitatkozni, hogy milyen jó tűzfal policy, hogy mindent tiltunk és engedünk bizonyos dolgokat, vagy tiltunk bizonyos dolgokat, és azon kívül minden mehet. Hát én mondjuk inkább, ha mindent letiltok, és nem megy sehova senki, csak amikor én azt mondom, hogy lehet. Én ezt a fajtát szeretem. Tehát általában, mondjuk mi általunk üzemeltünk a tűzfalaknál, nagyon keményen levonasztjuk a portok, és azok a portok is, amik lehet, azt proxizunk. Tehát nagyon oda figyelnek rá, hogy milyen forgalom megy ki, milyen header méretekkel, stb. És bizony ezek alapján le vannak tiltva az adott kliensek, akik nem jól akarnak kommunikálni, kvázi. És erről általában üzenet is jön hozzánk rögtön, hogyha valahonnan, főleg azokon a helyeken, ahol mondjuk ingyenes nyitott wifi működik, hogy azokon a helyeken rögtön jön az üzenet, hogyha valami probléma van, és akkor megy a telefon, hogy akkor jól lenne körbenézni az épület körül, hogy hozzanak vendég laptopon a kezükben, mert valami probléma van. Nagyon fontos odafigyelni a hálózatok közötti átjárhatóságra. Tehát mi az, amit engedünk? Tehát például, ha megengedjük azt, hogy a nyitott wifi hálózatunkról a belső hálózatnak a Windows sérjeit el lehessen érni, hát ez egy elég komoly biztonsági hiba. Lehet, hogy az egyik emberünknek van egy laptopja, meg van egy desktopja, és akkor el szeretné érni a desktopon felejtett doksiát, mondjuk a nyitott wifi hálózaton keresztül, nem fogja eljönni. Másoljon fel a központi felszerver, ami mondjuk a DMZ-ben van, és érjen azon. Nem tette meg, akkor be lehet valami a hátétlőt, lehet ülni a desktop géphez, és föl lehet másolni. Tehát ezek az apró dolgok azok, amiket nagyon kell figyelni, mert amikor az ember egy picit enged, akkor általában mindig ez a főstű hozza magával a többi engedékenységet is. Tehát csak őt engedjük be, hogy mondjuk a desktop gépén van egy FTP szerver, és akkor azt ő érje el, akkor jön majd a Marika, aki majd felfalni szeretne kifele, meg a Béla, aki emesenezni akar kifele, és onnantól kezdve aztán olyan lesz, hogy mondjuk bementem a sajt. És onnantól kezdve ki lehet dobni az egész testvárba. Le kell szűkíteni a szolgáltatásokat. A wifi oldalról, ugyanúgy, mint ahogy az AP-nál szóval, ne lehessen semmit elérni ebben a tűzfalon. Ne akarja senki elsősorban keresztül konfigurálni a tűzfalat, hiszen nem tudhatjuk azt, hogy mondjuk esetlegesen milyen 0D-exploitok vannak kint, és ki akar éppen bejutni az adott hálózatba. Lehet, hogy SSR-ra, vagy SSR-ra, vagy bármire kijött egy olyan exploit, amivel be lehet jutni az adott tűzfal. És ha valaki benn van a tűzfalon, akkor nyilván különböző védekezési módok vannak, de onnantól kezdve már azért elég nagy szabadsága van, hogy mit tehet meg és mit már. És ugyanúgy a gépvét is nagyon keményen monitorozni kell. Tehát figyelni kell azt, hogy milyen forgalom megy át, milyen forgalom lett eldobva, az miért lett eldobva, és ezt részletesen le kell ugyanúgy logolni, és lehetőleg egy központi logszerben el kell tárolni. Jó, hát a WordRide az egy olyan topik előadásnak, hogy nagyon sokan érdeklődnek, hogy mi ez a WordDriving, hogy működik, mit lehet csinálni. Én a 2004-es Hacktivity konferencia után beszélgettem egy jogász ismerőssel, aki szoros kapcsolatban van a rendőrséggel is, hogy mik azok a Magyarországon, mik azok a határok, ami belül még legálisan lehet csinálni az egész WordDrivingot, és mi az, amitől kezdve ez egy illegális tevékenység. Na most alapjában véve maga a WordDriving az még mindig nem bűncselekmény. Tehát azzal, hogy én a laptopommal, autóval gurulok környezetekkel, nyilván most azt ne vegyük figyelembe, hogy mit szólni a rendőr, hogy megállít, hogy a vezetés közben miért van a laptop az ölemben, de maga a tevékenység, a hozzáig, az nem bűncselekmény. Viszont onnantól kezdve, hogy én a borderline során megszerzett információkat lerogolom, és azt tárolom valamennyi ideig, az nem bűncselekmény. Tehát olyan azokat tárolok a laptopomon, mint esetleg benyúlnak hozzám a kocsiból, és kirakadják az ember a laptopot, hogy fel tudják mérni, hogy esetleg GPS-sel használnak a borderline szoftvert, hogy én hol jártam, hol milyen biztonsági rések vannak, és ezeket szépen végig tudják törni. Mi van akkor, hogy ezt mondjuk publikálja valaki? A publikáció magyar törvények értelmében előkészítő támadás, egy előkészítő támadásnak minősül. Tehát azzal, hogy én megadom azt, hogy az adott útvonalon, az adott utcában milyen állapot vannak, azok milyen védelemmel rendelkeznek, ezzel már nincsenek mindenek el. Tehát ebből valaki, lehet, hogy én jó indulatban teszem ki az internet lesz az információt, mert ők lehet, hogy tudom azt, hogy az utcában van 10 darab AP, aki mondjuk megosztja az ő hálózatát másra, de lehet, hogy van kettő, aki nem tudja üzemeltetni a wifi routerét, tehát nyitottan üzemelteti, viszont nem akarja megosztani a kapcsolatát. Csak egyszerűen nem törődik vele. Most, hogyha azokat a hálózatot elkezdi valaki használni, az egy bűncselekmény, és én ebbe segítettem. Tehát ez vissza fogják nyomozni. Most, hogyha elkezdik visszanyomozni, hogy mit tanít, ugye, amit az előbb is mondtam, hogy honnan törték fel az eszközt, akkor el fognak ütni egy IP címig, amire valószínűleg ki fog derülni, hogy ez egy nyitott hálózat, de valaki visszanyomozhat, az aztán most fellépett rá, és onnan tudjuk tovább. Most a visszanyomozhatatlanságról azért, hogyha mondjuk nem látta senki, nincs ipari kamerala, van annyi esze, hogy a címét megváltoztatja, akkor tényleg anonimon lehet használni egy wifi hálózatot, tehát nem lehet visszanyomozni, hogy ki csinálta azt. Most ilyenkor akkor a rendőrség el fog indulni egy másik úton, és esetleg rátalál arra, hogy én valahol publikáltam azt, hogy én milyen wifi hálózatot találtam az utcában, és el fognak nagy valószínűséggel jutni hozzám, és meg fogják kérdezni, hogy miért tettem én ki az információt, és mivel kitettem, én vagyok az utolsó ember a sorban, hova el lehet jutni, mint bűncselekmény elkövető, és engem le fognak szépen rakni az ütöstre, mert én vagyok az utolsó ember. Ugye lehetett látni, azt hiszem, hogy a Elender volt, azt hiszem, az a 99-2000 magasságot történő nagy korkavaró feltörés. Az például tipikusan egy olyan dolog volt, hogy precedens értékű rendőrségi eljárás lett belőle, kvázi megfélemlíteni a többi embert, hogy ne akarjanak már őt hekkelni. Nagy valószínűséggel, hogyha mondjuk én publikáltam valamit, és engem börtönöznek meg, mert nem tudnak máshoz visszajutni, akkor valószínűleg belőlem is egy precedens értékű per lesz, és ez nagyon nagy média provokációt fogják megtámogatni. Nyilván ezt senkit nem fogja elrettenteni, ettől függetlenül úgy gondolják, hogy ez egy wifi lesz. Nagyon egyszerű a borderlining. Gyakorlatilag egy olyan eszköz, amiből van wifi, tehát most akár egy laptopon, vagy egy címaszín belülük a wifi, akár egy TV, ami beépített wifi van, de például nem vagyok egy nagy játékos, mert ez a kézi PS2 vagy PlayStation Portable. De hát ugye abban is van wifi. Ha valaki olvasgatja a Hubik oldalát, nem elégében volt egy cikk, hogy például arra is portoltak már portálni szoftver. Tehát akár azon a játékkal is lehet portálni, és lehet érvezni, hogy milyen hálózatokat találnak a környéken. Tehát lényeg az, hogy kell egy eszközön meg tud jeleníteni adatokat, és kell egy olyan eszköz, ami kvázi ezt a wifi hálózatot látja. Nagyjából ennyi, illetve valamilyen szoftver, amivel ezt az egészet összekapcsoljuk. Ugye mind akik Windows-oznak biztosan hallottak már a Netcombler-ről. Hát ez egy tipikus wardriving eszköz, de ugye Linuxon ott van a kisvet, amiért nagyon előszeretettel szoktuk használni, mert nagyon sok minden egyébként is kéne belőle hozni, nem csak azt, hogy megjelenítse az éppen a felsalátható esélyeket. Tehát konkrétan most nincsen statisztikám, nem volt igazán idő elmenni wardrivolni, de úgy nagy általánosságban azt lehet mondani, hogy nagyon sok default AP van. Tehát az ember azt mondja, hogy megveszi magának a domotos kütyüt, addig ellapozom, hogy kb. A harmadik oldalon van, hogy hogy kell a PPP-ujét beállítani rajta, vagy hogy másfajta szolgáltató, hogy kell beállítani, hogy DHCP-n kérje az IP-t, utána elrakja, látja, hogy ez az SSID, fölcsatlakozik rá automatikusan a DHCP-t, megkapja az IP-t, kihal csuvaj lehet nyomulni. Rengeteg ilyen átét lehet látni. Pesten nagyon-nagyon sokat. A default namespace SMT, ezek mind a default SSID-ek, tehát általában lehet tudni, hogy itt valószínűleg menni fog a DHCP, valószínűleg egy valamilyen ADSL vagy bérletvonali szolgáltatás fog kijutni, amin viszonylag nagy sávszélesség van, szépen lehet kivakulni az internetet, és csinálni, amit ember akar. Nagyon kevés helyen van megfilter, még erről később szó lesz, hogy ez nem is ér semmit. A web az középmezőnybe helyezkedik el. A web az ugye, azt úgy gondolom mindenki hallottál volna, hogy ez nagyon sok hibával rendelkezik, feltörhető. Bár mondjuk azok ellen például még mindig jó védelmet nyújt, aki mondjuk csak a CSS-t kellene szeretni magának, mert mondjuk letölteni a leveleit, vagy CSS-ben valamelyik gépére, ők nem fognak megállni webeszőre, mert az processzor és akkumulátor idő. Inkább arra jönnek két utcával, ahol tudjuk, hogy lesz a hálózat, szépen fel fog menni egyik a hálózaton, és el fogja kezdeni azt használni. A VPS hálózatok most már azért kezdenek szaporodni, tehát a VPN, a PSH, vagy hát ugye nagy cégeknél alapvetően nem is nagyon lehet más, csak a VPN Enterprise. Vannak, tehát léteznek ellenyésző számok, mondjuk a webelt hálóhoz képest, és aztán észrevehető kicsi a száma, mondjuk a default hálózat. Hát ugye a legegyszerűbb történet, ugye nyitott hálózatok. Ezek nem hozhatók. Tehát ezek olyan nyitott hálózatok, amik egyszerűen tudatlanságból, vagy nem törődőségből vannak nyitva. Egész egyszerűen a gazdája nem ért hozzá, nem érdekli, nem fog vele foglalkozni, hogy ez a hálózat nyitott, ezt bárki használhatja. Ezek az emberek általában azok, akik nem tudnak fűzfalat, nem frissítik a Windows-ukat. És mindenféle régi szoftvert használnak, hát ezt lehet aztán fogzódni a világban. Most a leginkább használható, tehát ezek a nyitott hálózatok leginkább arra szükségesek, hogy az ember anonimon tudjon kimenni az interneten. És az lehet azt, hogy mondjuk egy politikai indítatásból, mondjuk egy a fentes álló párt fórumán elhelyezni valami mostoló üzenetet, bármi ilyen tevékenységet, de ugyanúgy lehet a további támadásokra használni. Erre egy nagyon jó példa, körülbelül egy év, nem egy évvel, három évvel ezelőtt volt talán, Finnországban betöltek egy bankba interneten keresztül, egy nyitott wifi hálózatot használtak. Na most, ugye az emberünk az azt gondolta, hogy akkor én mondtam, hogy majd szépen betör a hálózatot, megcsinálta, amit megcsinált, és talán szépen elvallott. Na most ő ott vesztett rajta, hogy ugye, amit már mondtam, volt egy IP cím, ahol viszont nem eredőről, és hát kiderült, hogy egy nyitott hálózatot üzemeltetnek, és hát akkor megnézik az eszközt, és az eszközben bizony benne vannak, legalábbis a legtöbb eszköz logolja a DHCP kéréseket, milyen megkedvezve, milyen IP-t kapott az adott delikvens. És volt valamennyi megkedvezve, és ebből azt mondták, hogy jó, akkor itt van három gép, ezeknek megvan a megkedvezve, a negyedik megkedvezve az valószínűleg a támadói volt. Most a barátunk ott vesztett rajta, hogy ő azt a laptopot használta, amit egyébként az egy bankja adott banknak az alkalmazottja volt, tehát az adott bankot is használ. Most a banknál azért általában fegyelolgatják ezeket a megkedvezteket. Ő nem változtatta meg, bár ez még nagyon egyszerű dolog, nem csak Linuxon, BSD-en, hanem Windowson is. Ő nem változtatta meg, úgyhogy pillanatok alatt nyakon csípték az emberkét. Hát ő most már valószínűleg szépen elkezdődött, nézegeti a világot, és elgondolkodik azon, hogy ezt hogy kell használni. Ugye a következő pont megint ugye a kedvencen jól felhasználók. Az én adatokat nem használnak senki. Most tehát erre azt lehet nekik mondani, hogy jó, szoktál DC-t? Igen. Hallottál róla, hogy ugye az okos felhasználó megosztja a teljes fájrendszerét, megosztja mondjuk a nem tudom mi az a két adatos fájrendszerű Total Commandernek van ilyen FTP csodájuk? Na, ugye a Total Commandernek az FTP jelszavakat, amit szépen elmentegetjük, azt ő lerakja egy fájba, egy nagyon gyenge, nem tudom pontosan megmondani, hogy ilyen, de nagyon gyenge titkosítással. Ilyenkor nem kell más csinálni, rengeteget csinálták, de tényleg, hogy DC hálózatokon keresték ezeket a fájlokat. Letöltötték magukhoz, ott van szépen IP-t, felhasználó név és mellette egy kb. 2 perc feltölthető jelszó, és százával nyomták még a szervereket. Volt egy ilyen időszerint pár hónap, hogy Magyarországon is, meg külföldön is, meg mindenhol százával törték meg a szervereket, úgy, hogy így szereztek meg a felhasználó azonosítókat. De vegyünk egy másik példát. Egyik barátunk volt, nem én, kollégiumban volt rendszerben, és néha vizsgálódott a hálózaton, hogy mit lehet találni, mit nem. És talált egy gépet, amin meg volt osztva a témákhajtó, elkezdte átnézegetni, hogy mi van rajta. Később kiderült, hogy ez egy hölgynek a számítógépe volt. Volt egy Excel-es fájl, hogy havi kiadások. Hát ez ugye azért rögtön fel kell szenteni a megküldését. Letöltötte magához, megnézte, és hát kiderült, hogy a hölgyemény szépen vezette az hónapra, hogy mi az, amit mire költött, mire szeretne költeni, és erre mennyi kerete van. És az aktuális hónapon volt egy olyan, hogy fehér nemű vásárlás, és az szépen a barátunk beírta azt, hogy piros csipkéset szeretne kérni, ezt nagyon szeretném, és visszamásoltam a felhasználásokat. Hát volt belőle nagy balhé, hogy ez mégis hogy történhetett meg. Tehát ebből is látszik azt, hogy lehet, hogy ez az adat nem volt egy igazán értékes adat. Tehát azt tudtuk, megtudtuk, hogy mondjuk a kedves hölgy a szüleitől mennyi pénzt kap havonta, nem sokat, de kapott valamennyit, ebből ő mire költ, mire nem költ. Nagyon dicséretes az, hogy ezt szépen vezette magának, mert így legalább látta, hogy milyen felesleges kiadásai voltak. De ettől függetlenül lehetnek olyan adatok, mondjuk szerződések, amiben adatok vannak, tehát tényleg megvan a szerződő cégnek a neve, telephelye, adószáma, számosszáma, azért föl lehet később arra használni, hogy mondjuk a cégnek kiadjuk magunkat. Mondjuk a képviselőnek a neve, tudunk olyan információkat a cégről, amivel be lehet minket azonosítani, és kiadhatjuk magunknak a cég képviselőjének, és ezzel mondjuk ez már social engineering, de be lehet tükrödíteni a céget, ahol erre nem figyelnek. Nagyon sok olyan cég van, akik erre nem figyelnek. Ugye, aki szokta követni a biztonságtechnikai levlistákat, vagy híreket, nagyon sok olyanról lehet olvasni, hogy adott emberkét spam botnet, DOS botnet, akármilyen botnet üzemeltetésén kaptak, elfogták tárgyalásra, stb. Bizony botneteket lehet csinálni. Méghozzá nagyon nagy botneteket. Érdemes elmenni egy lakótelepre, jó kis szociál, 10 emeletes panelházatban, a panel az nem nagyon fogja a viszének a jelét. Végig lehet szépen valami az utcába, garantálom, hogy 5-10 nyitott IP-t lehet találni, és a nyitott IP mögött olyan gépek lesznek, amiket nem védenek. Na most így anélkül, hogy mondjuk az internetről én végig szkennelnék XY tartományokat, ami azért elég egy zöves tevékenység, fogom magam és wifi-n keresztül szépen végigmegyek mondjuk Pesten, mondjuk a kispesti lakótelepeken, ahol mondjuk össze lehet szedni több száz ilyen nyitott hálózatot, mondjuk több száz ilyen gépet, és botokat telepítek rá. És hogyha szépen összeszámolom, hogy ez 1-2 megabitet, amit ezek adnak nekem majd, azért elég kemény sárszövesség felni a hátam mögött, amivel nagyon-nagyon fogja dolgokat lehet csinálni. Tehát például ez egy körülbelülebb formája a botnet építésnek, tehát vannak ennél azért jóval olcsó történetek, de például így is lehet. Tehát ez mindenképpen érdemes erre felhívni a felhasználó figyelmét, hogy ha már nyitottan üzemeltet ezt a szerencsétlen hálózatot, akkor legalább egy tűzfalat tudtasson, amivel nem tud bárki bemászni a gépére. Valószínűleg nem fogja, de ettől függetlenül azért jó elmondani. Szintén interneten találtam egy blogban egy fiatal emberről, aki fogta magát megvett 5 darab sokó eszközt, egy ilyen nagyobb lakótelepen aki, és csinált magának egy mini ilyesmét. Megfogta az egyik rúkát, tehát megfogta a másik 4 rúkát, és antennákkal szépen összekapcsolgatta a különböző hálózatokkal. És szépen a szoftveresen megoldotta, hogy szépen az egyik mindig ledöklik, akkor átugorja rögtön a kapcsolat a másikra. És ez lényegében 100%-os rendelkezésre állást hozott létre magának, és közel 100%-ot, és ezt tudta használni hosszú időn keresztül. Tehát nagy valószínűleg, ahol nyitott hálózatot üzemeltetnek, ott nyitott is marad jó ideig a hálózat, ha csak nem, akkor az ember egy átfoghatja az antennáját 2 cm alodébb, és jön, hogy meg fogja találni nagy valószínűséggel a nyitott hálózatot. A hotspotok azok speciális nyitott hálózatok, ugye ezek direkten nyitottak, mivel a támadások azok ugyanúgy érvényesek erre is, sőt itt általában egyéb más problémák is elő szoktak jönni. Ugye például veszünk egy kávézót, akkor ott fizikai közelségben van ott egymást tudunk használni. Tehát lehet az, hogy valaki laptopozik, én beülök mögé, szépen néven megjön le, milyen oldalakat néz meg, ebből akár mondjuk egy egy célzott hirdetést lehet majd indítani felé, le lehet nézni a jelszavait, és nem is kell sniffelni, és nem is kell hozzá laptop, hogy miért megcsinálni, viszont egy kávét, és közben elég sok információ, egy jobban használt hoztoknál elég sok információt is lehet szedni. Ugye a hoztoknál szintén nincs általában titkosítás. Itt pont az Internet Hungary volt egy vitám a Vispa, Vira hálózatok ügyvezető igazgatójával, aki hát ugye nem vagyunk túl jó viszonyban egymással, mert a Google és a Vira, de ő fentebb, meg a honlapunkon is kérdezik, hogy ők biztonságos internetelérést küldtenek. Tehát egyszerűen nem igaz. Ők a biztonságos internetelérés alatt azt értik, hogy ugye nem tudom kihasználni a fizetés hotspotot, kap az ember egy kis kártyát, egy kis kaparósat, rajta van a felhasználni jelszó. Belépünk a hálózatba, kapunk IP címet, és ha az első weboldalt meg akarjuk nézni, akkor feljön egy ilyen úgynevezett class screen, ami HTTPS-en van megvalósítva, és nekünk ott be kell írni ezeket az adatokat, ez alapján ő megnézi a mi IP-nket, megnézi a MAC címünket, és beenged a hálózatba, és kienged az internetre. Na most őket nevezik biztonságban. Most nyilván, tehát meg lehet azt csinálni, hogy én megnézem az adott hotspot üzemeltetőnek a stresszfényét, hogy néz ki, ezt leutánozom, és akkor mindenféle SSL-tú fény, meg akármilyen ügyeskedéssel én ott betűközöm a felhasználót oda, hogy ő hozzám csatlakozzon be, és hozzám írja be az adatait, ez egyszerűen nem szükséges. Mivel megnézi az IP-t és a MAC-ét, nekem nem kell más csinálnom, csak lelökni az adott hálózatot, vagy az adott felhasználat a hálózatról, beírni az ő MAC-ét, meg az ő IP címét, és mindig akarom használni az ő fizetőségünk ellenkét, közben a másik kártyának folyamatosan bökögeti, hogy viszont jöjjön már a hálózatba. A másik nagyon nagy probléma, a Cebit-ten is, meg az Internet Hungary és az Internet Hungary a Rubico is részt vett, tehát erről tudok első kézből inkább beszámolni, de a Cebit-en is megjelent előírás, hogy leraktak egy valamilyen gépet, amiben volt egy wifi kártya, meg leraktak egy másik gépet, amiben Bluetooth eszköz volt. És elkezdték figyelni a hálózatot. Tehát ez pár egy ilyen IDS-szerű dolog volt. Egy bődületes mennyiségű adhok hálózatot találtak, tehát mondjuk a wifi laptop nem tudott csatlakozni a hálózatot, és csinált egy adhok hálózatot. Rengeteg nem védett Bluetooth kapcsolatot találtak, és ezeknek nagy részét fel is lehetett volna törni. Tehát attól függetlenül, hogy a egymásnak a kommunikáló emberkének a jelzős idő mögöttebb kellett találni. És az Internet Hungary is nagyjából ugyanilyen volt. Volt kb. 80 aktív felhasználónk, és hát azt tudom mondani, hogy 90%-en nem volt tűzfal. Amennyire láttuk, nem megfelelő patch szinten voltak a gépek, nagyon sok helyen meg voltak hozva adatok. Mondjuk ez azért érdekes, hogy mondjuk egy ilyen konferenciánál azért nem a szőrös talpas rendszer adatok megjelenem, hanem a cégvezető általában. Most a cégvezetőnek a lapokán milyen adatok lehetnek. Tehát szerződések, következő éves ütemtervek, stb. Ami a konkurenciánál azért elég sok pénzt ki lehet érte csikarni, és nem védik ettől függetlenül, és nem érdekli őket, hogy éppen ki tudtál védíteni. Egyébként az Internet Hungary-n egy 8 AP-ból álló hálózatunk volt, elég nagy, tehát nem csak az épületben, hanem kifelé is elég szépen kisugázott, tehát mi csak el se kellett volna menni az épületbe ahhoz, hogy valamelyik ilyet megtámolni. Tehát aki hotspotot használ, az SSL TLS használata kötelező. Tehát akármilyen adatot küldünk el magunkról, tehát ezt felhasználom a jelszót, azt csak akkor küldjük el, hogy SSL TLS áll a rendelkezésünkbe, egyébként nem. Mert nem lehet tudni, hogy ki figyel. Nem, ő senki ott az adott hotspotnál, csak mondjuk 2 kilométerrel odébről egy grid antennával a lakásából véd azt nézni, hogy mi adataikat. Tehát ezt mindenképpen használjuk. Ha van rá lehetőség, akkor VPN-re kapcsolatot kell használni. Ugye itt nincs arra lehetőség, hogy azt mondjuk a hotspot üzemeltetőnek, vagy a kávézóban a szegény kis csaposványnak, hogy hát akkor tegyen már egy VPN-PSK-t, mert azt mondjuk miért fog ránk nézni, mert nem tudja, hogy miről beszélni. Emiatt ugye nincs is ilyen jellegű szolgáltatás egy hotspotnál, mivel ez adminisztratív munkát von maga után, amit általában egy kávézóban dolgozó, vagy egy hotelben dolgozó ember nem fog tudni ellátni. És akkor, ha probléma van, akkor ki kell hívni hozzá a tesszát. Most például mi, a Rubico, mi nagyobb időintervallumban, de ingyenesen megyünk támogatni a hálózatokat. Egy ilyen VPN vagy BPFS-nél, vagy akármilyen védettségnél, azért az elég összesen ez a probléma, és az nagyon nagy költségekkel lehetünk a fedezni, mi ezt mindig minden alkalommal szokáljuk. Viszont egy cég, aki üzemelben egy hostotot, ő nem mindjárt oda menni. Biztos, hogy vállal valamelyik mindjárt supportot, de ha mondjuk egy héten ötször kell kivenni az adott hosthoz, akkor bizony az keményen számlálni fog, és azért az ilyen helyeken az órabér, az nem 600 forintnál kezdődik, hanem mondjuk olyan 600 forintnál. Amit viszont nem biztos, hogy megfognak finanszírozni. Én gondolom, mert többen hallottatok a meningőműző támadásokról, ami ugye azt jelenti, hogy a kiszolgáló és a kliens közé erőszakoljuk be magunkat, mi állunk középen, és minden információ rajtunk keresztül megy át. Ez lehetséges ugye kábeles hálózatokon is, és hát bizonyos hálózatokon nem annyira, de mondjuk Wi-Fi-n ez egy nagyon egyszerű történet, ennek van saját neve, az egyik Win. Ez lényegében azt jelenti, hogy amit az elején mondtam, hogy a Wi-Fi kártyák azok a legerősebb jelhez fognak becsatlakozni. Na most nagyon egyszerű azt megcsinálnom, hogy felhúzok az egyik kártyámmal egy AP-t, ezt mondjuk kihirdetem úgy, hogy mondjuk akár ugyanaz a hotspot néven van, vagy ugyanaz az SSID-vel fut. Lelököm a megfelelő AP-ról a megfelelő kliensemet, ráirányítom a kis antennámat, ő rám fog csatlakozni, én pedig a másik kártyámmal visszacsatlakozok a hálózatot, és szépen rajta keresztül fogok keresztülni. Ha valaki mondjuk egy kicsit proxizott, akkor még akár SSL kapcsolatokba is bele tud tekinteni, ami azért már elég vészes. Tehát, hogy már például hiába használ SSL kapcsolatot felhasználunk, hogyha nem figyel arra oda, hogy még az adott certificate az mit nyújt neki. Tehát nem nézi azt meg, hogy feldobja a böngészője, vagy a e-mail kliense, hogy megváltozott a certificate, akkor miért is felhúzom meg a certificate. Nem nézi meg, egyszerűen csak leokézza, már így kifele. Én meg a két kártya között szépen figyelni fogom azt, hogy SSL tudnán keresztül nyitam meg. Ugye a fizetős hotspot biztonságról pedig az előbb beszéltem. A fizetős hotspotok azok abszolút nem biztonságosabbak, mint az ingyenes hotspotok. Nagyon sokszor úgymond ez a támadás például a Huvico ellen is, hogy mi kevésbé biztonságos hotspotot üzemeltetünk, mint a fizetős szolgáltatók, ez szintén nem így van. Mi azt a lépést kihagyjuk, amikor felhasználatokat kell megadni a hálózat használatához. Hát az, hogy mennyire biztonságos, az meg már más. A biztonság illúziója. Nagyon sok eszközt lehet venni, amin most már egyre kevesebben hál' Istennek, de amin ezek közül valamelyik felhasonlóba, hogy mit lehet használni az adott hálózat megvédésére. Ugye nagyon sokan szoktak megkeresni minket, mert akár még ügyfeleknek is szokott olyan lenni, hogy megkérdezi a rendszergazda, hogy akkor én most beállítottam a Wi-Fi hálózatra egy megfilterezést, és akkor én most biztonságos hálózatot szeretettek. Ez nem így van. Nagyon egyszerű. A MAC cím, tehát a hálózati kertnek a fizikai címe, a csomagok fejlészében kódolatlan, de bármilyen titkosítást használhatunk, titkosítatlanul fog átvenni a hálózatot. Ezt le lehet nyitvenni, sőt erre programok vannak, amik egyszerűen kiszedik a megfelelő MAC címeket a kommunikációból, ezeket szépen belerakják nekünk egy fájlba, és azzal meg később azt csinálunk, amit akarunk, legfőképpen ki tudjuk kerülni a megfételezést. Az SSID broadcast írta, ja igen, a megfételezése visszatérve meg is térpinokra. Egyébként ez egy tökéletes védelem, egészen addig, amit elkezdik használni ugye a hálózatot. De mondjuk az, hogy valaki ki tud forszolni, hogy az adott hálózaton milyen megadresszek találhatóak, hát hajrá, tehát nem fog neki menni a legosszínűsége. Viszont mostanában már nem látok ilyen firmware, de régebbi firmware-eknél előfordult az, ez egy elég csúnya bug volt, hogy a Wi-Fi interfésznek a MAC címét, ami mondjuk általában a Bridge interfésznek a MAC címe volt, az automatikusan be volt engedve. Tehát egyszerűen, hogyha nem is volt kliens, az ember leszniffelte a MAC címét az AP-nak, az beállította magát, és emeltek is a hálózatra. Ezt azért elég gyorsan eltüntették a firmware-ekből, tehát ez egy elég csúnya információ. Az SSID broadcast tiltása, most ez is egy nagyon-nagyon okos megoldás. Arra szokták mondani, hogy így akkor meg le lehet tiltani, hogy az emberek lássák, hogy az adott hálózat az éppen kihez tartozik, mert mondjuk a cégnek a hálózat, de azt letiltjuk, és így akkor a számban nem fogja tudni, hogy éppen melyik hálózatot veszeget, és hogy sok hálózat van a környékünkön, akkor lehet, hogy végig 30 hálózat, amivel általában miénk. Na most ez így ebben a formában nem igaz. ez úgy néz ki, hogy hiába van letiltva az SSID-t, ugyanakkor meg kell adni, amikor bekapcsolódunk a hálózatba, meg kell adni az SSID-t. Na most ez ugyanúgy, mint a Mac-edre, hogy kikapcsolódott, hogy szépen kifokasztod ilyen hálózatot, amikor beasszolódik. Ezt bánodok, nem kell más csinálnia, csak végigrohanni az adott területen, az adott AP-ról lelövögetni a felhasználókat, ahol mondjuk van SSID-t léte, és amikor ők automatikusan visszalépnek, akkor szépen le lehet olvasgatni a Mac-eket, vagyis az SSID-ket. Sőt, ezt mondjuk például a kismet az autó megjelenti, kívül egy nova SSID, amit a konzultációra rögtön kívülják, hogy akkor ennek pontosan mi az SSID-je. Most a másik nagyon trükkös megoldás szokott lenni, ami szintén elég jól működik. A routerek vagy AP-nak a MAC címéből sok esetben lehet következtetni egy gyártóra. És egy gyártóknak általában van egy default SSID, egy vagy több default SSID. Most érdemes megpróbálkozni vele, látunk egy nova SSID-s hálózatot, megnézzük a MAC adresszét, hogy szeretnénk, hogy pont benne van az adatbázisunkban, és meg tudjuk azt mondani, hogy ez egy Linksys Daily, vagy akármilyen Cisco eszköz, és beállítjuk azt az SSID-t, ami meg kell default. Nagyon sok esetben ez működik. Egész egyszerűen azért, mert azt gondolják az emberek, hogy az SSID process letiltásával megvédik a hálózatokat, és emiatt nem is változtatják meg az SSID-t, mert hát minek. Ugye beírni azt, hogy default sokkal egyszerűbb, egyszerűen megjegyezni, hogyha valaki valami kritikusat. Ez nagyon régebben, amikor rendszeresen jártam bordelgolni, rendszeresen találtunk olyan AP-kat, ami volt egy név az SSID, meg egy telefonszám. Meg az egy ívből, és akkor telefonszám, szóval vannak biztos emberek. Az EAP-LEAP, erre most annyira nem akarok belemenni, mert erről később majd részletesen lesz szó. Ez egy Cisco fejlesztés, egészen a kezdetekben, még amikor a webnek a problémáit kezdtek előjönni, akkor tájt fejlesztették, ezzel publikálták az egészet. Most 2003-ban Joshua Bright jelen pillanatban éve egy legnagyobb wifi hacker, kiadott egy programot, amiben kvázi automatikusan fel lehet törni a leapos hálózatokat, mert később láthatjuk, hogy miért. DHCP letiltása. Most ez is nagyon egyszerű történet. Van kliens, akkor lesz nyitvájuk az IP címért, nincs kliens, akkor meg lehet próbálni azt, hogy default kiosztató IP tartományra mi az eszköznek, és általában egy menni is fognak. Nagyon kevés helyen változtatják meg másik tartományra. Ha megváltoztatták, akkor bajban vagyunk, és ha nincs kliens, akkor bajban vagyunk. Akkor lehet okozni, hogy éppen melyik tartományra maradt az eszköz, lehet broadcastingelni, vagy be tudjuk vasszatolni a hálózatba, és stb. Ki lehet deríteni mondjuk macerást, tehát azért nem annyira egyszerű történet, viszont van kliensünk, akkor nagyjából egyszerű a történet. Pár csomag után már valószínűleg a tartományt legalábbis meg lehet pontosan állapítani, de ha lelökjük a hálózatot, akkor még esetleg van a szeretném is lehet, hogy a hőkis gépe újra fog IP-ként újra asszató, akkor meg aztán most jobban lehet nézni a DHCP kérdésben, tehát a válaszban, hogy milyen IP-t osztott ki az adott eszköz. Ugye a jelenlősség és irányítás, erről is volt szó, hogy ez inkább üzemeltetési feladat, tehát üzemeltetés miatt kell ezeket lehetni. Biztonsági szempontból abszolút nincs jelentősége. Ugyanis minden egyes antenna, ha irányított antennát veszünk, akkor is van valamennyi az ellenkező irányba kimenő teljesítménye, ez az egyik. A másik probléma pedig az vele, hogy a támadó mindig tud vinni egy erősebb antennát. Tehát lehet az, hogy nekem csak egy irányított szektor sugárzom van, ami mondjuk 6 decibeles, és mögöttem mondjuk van, nem tudom, 10 méterre kilátszó hátsó kisugárzása, de mondjuk egy grid antennával, aminek akár 30 decibeles nyeresége is lehet, még mindig 5 kilométerről kényelmesen fogom kifelni a hálózat, és kényelmesen fogom boszolni. 802.11a, ugye az 5,8 GHz-en működő szabvány. Nagyon sokan azt mondják, hogy hú, hát ez milyen jó, mert támadó az majd nem fog ezért áshálózatokat nézni, dehogy nem. Például én is úgy szoktam általán menni, mert olyan kártya, ami mind a két frekvencia tartományon működik. Mind a két frekvencia tartományon külön-külön indított rá egy kisfetet, és szépen figyelem is a hálózatot, hogy éppen hol működik. Ez még kicsit macerásabb, pedig már a frekvenciákat is nagyobb mértékben kell ugráltatni a kártyának, de mondjuk lehet az, hogy nem egy kört megyek az épület között, hanem kettő. És akkor egyszer megnézem 2-4-en, egyszer megnézem 5-6-at, gyönyörű szépen látni fogom azt, hogy éppen azt egy olyan hálózatot üzemeltetnek. Az A-nak viszont nagy előnye az, hogy de mondjuk ez jobban szabályozott Magyarországon is, de nagy előnye, hogy nem telített vele a levegőt. Tehát mondjuk amíg a 2-4-en akarunk mondjuk egy hosszabb linket létesítenek egy város felett, akkor bizony elég a problémát, hogy közben nem fogunk tudni olyan csenőt találni a szabványban, ami még nincs telítve. Tehát ilyenkor általában vagy nagyon-nagyon erős antennával kell dolgoznunk, ami egyszerűen csak leüvölti a többi átjának a jelét, vagy hát bizony elég komoly kapcsolódási problémák lesznek vele. Ilyenekre például nagyon jó az A szabvány, ez egy gyönyörű szinten lett linket csinálni, ezt nagyon azt mondja, hogy nem fogja senki zavarni. Viszont nagyon kell vigyázni, mert a pontosan nem tudom megmondani a pontos frekvenciát, de néhány megahertzel a 5-ös és az A-s szabvány fölött Magyarországon az katonai tartomány, a katonai kommunikációra van fenntartva. Na most picit megmaterálva a kártyákat, el lehet érni ezt a tartományt. Hát ha véletlenül ezt megmaceráljuk és elérjük ezt a tartományt, és észreveszik, hát akkor nagy bajban vagyunk, mert akkor viszont a katonák azok pillanat alatt viszik az ember. De például tehát nem is kellene ezt katonák, egyik barátom üzemeltet otthon egy hozkodót a saját kis hálózatán, fölvitt a tetőtérbe egy átút útert, rákozott egy nagyobb körülbelt antennet, és azt mondta, hogy akkor tessék bárhol lehet használni a hálózatot. És pár héten belül a antennának a öltönös úri emberei kommunikáltak az ajtón. Nem volt probléma, nem lépte át a teljesítményt. Azzal ugye bele lehet kötni, hogy az NHH úgy az engedélyt adott ezt, hogy behozott a lány Magyarországra, hogy a rájuk szenet antennával. És ugye már az az antenna volt rajta, ami eredetileg az eszközhöz jött, de mindegy, ezzelük nem foglalkoztak. Az alapvető probléma az volt, hogy a kedves szomszéd feljelentette a barátomat, ugyanis nem a wifi része, hanem az eszköz tárgya egyszerűen bezavarta a Kossuth rádiónak az adását. És az öreg bácsi az pont a tárgy alatt lakott, úgyhogy nem tudott Kossuth rádiót használni, és így vissza az NHH, hogy akkor ilyenkor mi van, ők pedig kimentek és bemérték, hogy igen, hát itt valaki hálózatot üzemeltet, és nem maga a hálózat, de az eszköz, amit használ, az zavarja a rádióadást, és leállították a barátokban a hálózatot. És azóta nem tudom, hogy elindult-e újra más eszközzel, vagy sem. De hát fel lehet jelenteni ezzel kapcsolatban a rendszereket. Jó. Hát akkor innentől kezdve elkezdünk beszélgetni arról, hogy most beszélgetni nem fogunk, csak én beszélek, de el fogunk kezdeni beszélni arról, hogy mivel lehet megvédeni a hálózatot, illetve a bizonyos védelmi megoldások milyen formában tölthetőek föl. Na most a VPN az egy ilyen kapuktojás az egész wifi történetben. Nagyon sokan a halakség kategóriába sorolják. Igazság szerint ez tényleg nagyon nehéz eldönteni, hogy most hova is tartozom. Ugye a VPN az a Virtual Private Networknek a rövidítése. Ez lényegében arra kitalálva, hogy nem megbízható közegen, megbízható hálózati kommunikációt lehessen létrehozni. Nem egyes protokollot, tehát nem mondjuk a POP3 vagy HTTP tekintetében, hanem teljes egészében a kommunikációt érintve. És esetleg úgy összekapcsolni egymást a távol levő hálózatokat, nem megbízható közegen keresztül, hogy abban nem tudjon senki belehallgatni, bármilyen hozzáférés is van az adott hálózaton szereplő eszközökön. Na most a VPN viszont elkezdték használni wifi védelmekre is. Itt alapján véve a VPN az nem előtt kitalálva. Ugye Layer 3 is inkább fölötte védi a kommunikációt, a wifi támadások viszont Layer 2 indulnak ki leginkább. De nem is ez a legnagyobb probléma benne, hanem az a legnagyobb probléma, hogy nagyon sokan úgy gondolják, hogy VPN-t raktak le a wifi hálózat felett, és ezzel ők megvédték a hálózatot. Igen, lehet azt csinálni, hogy az AP mögé elhelyezik egy VPN szervert, amire a kliensekre csatlakoznak, és mondjuk ez a VPN szerver egy fűszak is egyben, és semmilyen kommunikációt nem engedi magán keresztül, csak ami az mondjuk az 500-as UDP porton érkezik be a szervert, az kimehet, egyébként minden el van. Ez egy nagyszerű történet, tényleg tök jó, hogy ezt meg lehet csinálni. A probléma ezzel az, hogy itt még a klienseket egyáltalán nem védjük meg. És a klienseknél ugye elképzelhető azt, hogy például nem tudsz hozzá. Ilyenkor megoldás lehet az, hogy azt mondjuk, hogy rendben van, én VPN megoldást fogok lerakni a Wi-Fi-re, és ezt én nagyon meg akarom védeni. Akkor meg lehet azt csinálni, hogy megmondom a kliensek külszolájának, hogy akkor onnantól kezdve, hogy VPN kapcsolat felépül, semmilyen más hálózati kommunikáció nem lehet, csak a VPN. Ez a VPN-en belül meg a kommunikáció. A külső rész az pedig egy nagyon kemény, szigorú tűzfalazással megvédem, hogy onnan seki semmi sem van. Ez egy nagyon jó megoldás, ezt tényleg lehet használni, de mi van akkor, hogyha a kliensem nem csak az ilyen céges hálózatokat akarja használni, hanem mondjuk posztolta meg, vagy otthon is van wifi-e. Most akkor nyilván meg kell nyitnom neki egy VPN-szervert a saját rendszeren belül, hogy elérje ezzel a VPN kapcsolattal a VPN-szervert, a céges VPN kiszolgálót. Ez ugye egyfajta támadási lehetőség. Másik probléma ilyenkor azzal van, hogy mi van akkor, hogyha nekem van 200 kliensem, viszont csak egy 3 megabites ágyásával van. Tehát olyankor hogy fogom azt megoldani, hogy a 200 laptopommal, ha éppen délután internetetni akarok, akkor 200-an egyszerre be fognak lépni ágyással keresztül a hálózatba, ez egyszerűen nem fog működni. Tehát nincs akkor a sávszélesség, hogy ezt meg lehessen tenni. De nyilván, hogyha mondjuk olyan a policing, hogy csak a cégen belül lehet használni csak céges wifi hálózatot lehet használni, akkor ezt meg lehet mondjuk oldani, és akkor egyébként meg mondjuk wifi-t nem lehet máshol használni, csak kábelen keresztül, amire most nem vannak ilyen szigorú tűzfalas szabályok. Most az általában ott szokott elbukni ez a történet, hogy mindig van valaki, aki a policy-t megírja, és általában van valaki, aki ő fölött áll a rangvétlen, és ő mondjuk tehető azt fogja mondani, hogy na, figyelj barátom, én otthonról szeretnék wifizni, mert ez valaki kényelmes, és én mondjuk a kertedőkörökben szeretném nézegetni a leveleket, oldjuk meg, hogy ez működjön. Na most ott két lehetőség van, vagy azt mondom, hogy jó, akkor egyszerűsítem a tűzfalát, és megengedem azt, hogy máshol wifizzem, vagy megcsinálom azt, hogy bekötetek egy nagyobb sávszélességet, és akkor azon keresztül jön meg szépen be tudja érni az én VPN szervemre, ez mindenképpen költséges megoldás. Na most értetek, nagyon veszélyes megoldás. Vagy, igen, általában azért szokott ilyen VPN szükség lenni, mert még nem tudom én a hálózatot. Most már azért, mostanában már el lehet mondani, hogy minden hardware gyártó, vagy minden driver támogatja meg a védelmi szintet, amik lehet, hogy a cégben levő eszközöket támogatják az adott védelmet. Lehet, hogy mondjuk egy nagyon nagy hálózatnál ezt most lehet bevezetni, erre nincs emberidő, nincsen pénz, stb. De ennek azért elég csúnya hátulütője lehet. Nyilván működhet, tényleg meg lehet ezzel védeni egy hálózatot, és nem a wifi hálózatot, hanem mondjuk a céges hálózatot, illetve a klienseket. Mert a wifi az ugye ugyanúgy nyitva marad, tehát amikor bárki a wifi használat vetett, akkor bárki automatikusan beléphet, mondjuk vetett használatokat feltörheti. Ha a wifi a klienseket használunk, akkor meg nem nagyjából a wifi-t azt akár ki is lehet dobni. Viszont ott meg ugye az egyszeri jelszó használat miatt lehetnek problémák. Viszont a hálózat még mindig hozzáférhető. Tehát, hogyha mondjuk az általában tudok kinézni, hogy nyitott hálózat, azon a fölött megy a VPN, a hálózat hozzáférhető. Most ha nem frissítjük megfelelő tempóval a VPN szerverünket mondjuk, vagy a VPN kliensünket, akkor lehet, hogy van olyan exploit, amit valaki ki fog használni, mert mondjuk már hetek óta figyeli a hálózatunkat, hetek óta gyűjtögeti szépen az adatokat, látja, hogy milyen VPN kiszolgálunkban, látja, hogy milyen VPN kliens használunk, és erre bizony lehet, hogy kijön egy exploit, amit ő ki fog használni, és ezáltal bejut a hálózatba. És nyilván, hogyha mondjuk egy nagyvállalati szintű wifi védelmet valósítunk meg, ott is megvan ugyanaz a probléma. Na hát akkor a méltán elhíresült web, megjött egyszerűen a privacy. Hát alapjában véve 97-ben az egész szabványt elkezdték draftot foglalni, akkor 40 bitet állapítottak meg. Jó, de nem tudom, ezt tudja valaki, hogy mindenki tudja, hogy hogy az eszközökön úgy van meghirdetve, hogy 64, illetve 128 bites web van. Most ez tulajdonképpen a webforma nem ennyi, hanem ez mínusz 24, mert 24 egy inicializáló vektor érték, ami titkosítatlanul közlekedik szépen a hálózaton. Tehát tulajdonképpen maga a web az csak 40, ez a 104 bites. Most 97-ben azt mondták, hogy jó, rendben van, megcsináljuk a 40 bites webet, ez tökéletes lesz a hallgatás ellen. és tulajdonképpen erre is tervezték, és 99-ben kiadták a 802.11-es szabványt, amiben nem volt más, csak a 40-es. Ezután ugye jöttek sorban a problémák, és egy de facto szabványt hoztak létre a gyártók, ugye a de facto szabvány esetében nincs konkrét szabvány megvalósítás, ezt ők csak elkezdték implementálni, megnövelték a webpostnak a hosszát, 128 bit, azaz 105 bit növelték meg, mivel akkoriban nem igazán volt más lehetőség a wifi védelmekre, ez megfelelően elterjedt. Nemrégiben, kb. Két évvel ezelőtt próbálkoztam meg 256 bites mértnek a bevezetésével, néhány eszköz, mint a néhány gyártó az eszközeinek a szoftveres részét beállította erre, hogy ezt tudja. Lényegében ugyanaz, csak más ruhában. Tehát ugyanúgy felfedett, ugyanazt a problémák megvoltak, illetve akkor már elindult a VPA visszaportolása a régebbi eszközökben, régebbi felmerekben, és akkor már nem igazán volt arra szükség, hogy egy még nagyobb kulcsosszal használható befet adjanak át a felhasználó felé. Úgyhogy ez nem is igazán terjedt el, néhány eszközt lehetett csak kapni, nem tudsz, és hát ugye a kompatibilitási problémák azért keményen megvoltak, és hogyha valaki egy másik gyártó által eladott kártyával próbált erre csatlakozni, ez nem ment, tehát akkor utána szépen visszakették a 104 bitre, és lehet, hogy ezzel akkor csodálatos volt a 256 bitre, nem erre beszélni. Ugye a RC4 algoritmus használják a webnél. A 64 bites RC4 kulcs az úgy épül fel, hogy van egy 24 bites inicializáló vektorunk, ami általában csomagonként különbözik, és a 40 bites webkulcs. Na most a 24 bit, később majd még részletesen lesz szó, a 24 bit az nagyon kevés. A 24 bitnél körülbelül 16 millió csomag szükséges ahhoz, hogy újra használják ugyanazt a címét, hogy már ezt nevelhetőbb a hálózatot. 16 millió csomag az nem túl sok. Később majd látni fogjuk, hogy még nem is kell azt megvárni, amikor a kliensek szépen lekommunikálják ezt a 16 millió csomagot. Szépen meg lehet erőszakolni a hálózatot, hogy gyorsan dobálja nekünk az IV-ket, és pillanatban meg lehet összeállítani a megfelelő mennyiségű IV-t a hálózat felszerelésére. A titkosított csomag az úgy történik, hogy a plaintext csomagot x-olja a rendszer az RC4 címmel, és ebből kapjuk meg a titkosított csomagot, illetve még hozzácsap egy ICV-t, amit nem szabad összetéveszteni a finicializált vektorra. Ez az Integrity Check Value, ami összesen 4 bájtos, és arra hivatott, hogy a csomagokat ellenőrizze, hogy nem volt a hálózatos ütközés, nem volt-e valamilyen error. Erre egyébként a CRT-35-et használják. Most a webnek alapvető gyengeségei vannak a kulcsmenedzsment. Gondoljunk bele, hogy van egy hálózatunk, ahol mondjuk 30-40 AP-t kell üzemeltetni, és ott lehet használni. Most az azt jelenti, hogy a web kulcsokat meg kell változtatni, mert mondjuk az egyik kollégánk elment, és mondjuk viszik használtak neki, érdemes a gyártás, mert lehet, hogy elhagyja a mi web kulcsunkat, és akkor bizony bárki belépett a hálózatba, sőt, be se kell lépnie, hanem szintén megadja a sniffernek a web kulcsot, és mivel ugye ez egy shared secret, tehát minden kommunikáció ugyanúgy fog kimenni a hálózatra, ugyanazzal a kulcson lehet vissza lehet kódolni őket, szépen be se lép a hálózat, mert egyszerűen lehallgatja a hálózatot a webcam segítségével, és megfelelő mennyiségű információt tud ezzel szerezni. A kulcsméret nagyon kritike, ugye 104, illetve 40 bit, ez kevés. Tehát a mostani teljesítmények feltétlenül ezeknek a feltűréséhez ez már nagyon-nagyon. Az ICV algoritmus nem megfelelő, ez ugye a CRC32-nél ugye az errorokhoz nagyon jól lehet használni, viszont azért a hash-eknél ez annyira nem működik. Nagyon sokan mondják ezt, hogy az RC4 algoritmussal van a probléma, nem az RC4 algoritmussal van a probléma, nyilván az RC4 algoritmus az hagy kívánni valót maga után, de itt, mint általában a legtöbb problémán, az implementálás. Megnézzük például a Bluetooth-nak az implementálását, ugye rengeteg lehet hallani, hogy ilyen vírus, betörtek a telefonra, lelopták a telefonkönyvet, lelopták az SMS-eket. Ugye a Bluetooth-nál ez alapján véve a szabvány szerint ez nem lehetséges, mert mindenhol meg kell adni ezt a shared secretet, és ezt a secret, tehát a PIN, amivel hozzá lehet csatlakozni az adott eszközhöz. Hát csak a gyártók úgy gondolták, hogy jó, hát az egy-két portot, amit mondjuk Bluetooth-nál lehet használni, vagy a headsetnél lehet használni, azt ők nem védik meg ezzel. Egyszerűen kihagyták a védelemből, illetve kezdve például szépen lehet hallgatni bizonyos gyártókat a headsetét, vagy az, amilyen beszélgetés folyik, mert egészen nem védik meg. Az autentikációs ügyelet az lehet hamisítani, nem minden esetben működik, de lehetséges. Ezt is már később látjuk a felfedéseknél, hogy ez mennyire lényeges, mert tehát a CRC32-nek a használata sem volt éppen egy jó ötlet. Most akkor törjünk egy kicsi bele. A lényeg az, hogy IV-ket kell gyűjteni. Nagyon-nagyon sok IV-t kell gyűjtenünk. A 40 bitesnél azt lehet mondani, hogy 200-300 unique IV-nél már nagy esély van a törésre. Én már töltem 100.000 IV-nél is 40 bites kulcsot, az attól függ, hogy milyen gyengre a jelszó. Ők egy jelszós támadásnál. A 128 bitnél meg mondjuk 500-700 unique IV-re van szükség. Most így tehát tökéleképpen meg tudjuk szerezni, a legegyszerűbb módja lehallgatás. Szépen kiülök a laptopommal, figyelem a hálózatot, logolok mindent, tehát a kávézatot, cigizgetek, azt csinálok, amit akarok. Hát ez nagyon-nagyon lassú, hogyha teljes gőzerővel megy folyamatosan az 54 bites hálózat, akkor is lapot kellhetnek el, amíg összefoglalom megfelelő számú IV-t. Tehát ez az, amivel még igazán kifizetődő. Nagyon sokan jönnek föl hozzánk a Hubikó csatira, hogy ők most hackerek lesznek, és ők be tudnak törni. És elakadnak ott, hogy majd a brute force-nál el fogom mondani, de nincs ilyen sem hálózaton, nem tudnak ritkai támadást csinálni. Itt általában ezzel nincsen semmi gond, ugyanis lehet autentikálni a hálózatot, tehát meg lehet próbálni beasszatolni a hálózathoz, amikor szintén generálunk egy IV-t. Igaz, lényegesebben lassabban, mint mondjuk egy brute force támadásnál, de generálunk. Tehát egészen addig, amíg nem érkezik kliensünk, addig szépen lőjük autentikációs kérdésekre az AP-t, és ő szépen vissza fogja nekünk dobálni az inicialt állományokat. Ha most, hogyha mondjuk van esetleg megszűrés az adott eszközön, akkor az mondjuk nem fog működni. Tehát a megszűrés esetén nem fog érkezni az AP-t, hogy mi azt szóljunk, és szépen át fogja dobni ezt a kérdést, anélkül, hogy bármi egyebek nyitnak felé. De hát akkor ugye meg kell várni az első kliens megjelenését, és attól kezdve megint csak vissza az ügy. Viszont ha nincs megszűrés, akkor meg lehet azt csinálni, erre vannak nagyon jó programok, nekem a kedvencem a Boeing 11, úgy világon. Velem meg lehet azt csinálni, hogy fogok, legenerálok több ezer megcímet, lerakom a laptopomat, és azt mondom, hogy ebből a megcímből kezdj el azt csinálni, hogy Authentication Association, Deauthentication Association. És ezt szépen lépegesse végig, és mondjuk ezt egyszerre, mondjuk 20 példányban nyomja ki a hálózatra. Hihetetlen mennyiségű IV-t lehet kigenerálni, nagyon-nagyon gyors. Ez már szinte majdnem olyan gyors, mint a ritkai támadás. Ugye a leggyorsabb ez a brute force, ez a ritkai támadás, akkor szimplán nem csak más, csak figyeljük a hálózati kommunikációt, és megfelelő csomagot általában átkérés, amit mondjuk DHCP kérésekkel rendszeresen megjelenik, elkapjuk és visszaröltjük az AP-nak, mintha mi lennénk a legjobb kliens. Na most ezt nagyon-nagyon gyorsan lehet csinálni, ugye 68 bájtos körülbelül a tárt csomag, nagyon picike, lehet tolni kicsit bőzületes mennyiségben. Ha esetleg valaki körbe keresi a neten, nagyon sok flashka havi videót lehet letölteni az internetről, hogy lehet tepet törni. Nagyon szépen végigmutatják, hogy mit írjon az ember, tehát így eléggé damikú megoldásra az ember vegye meg a megfelelő kártyát, legyen a megfelelő operációs rendszer, és lőhet is a ja, tehát egyéb valós kéréseket is lehet fúfolni, illetve lehetséges olyan csomagokat összeállítani, amit be tudunk injektálni a hálózatra. Például erre is vannak nagyon jó programok, hexában le kell kódolni a megfelelő csomagot, és utána el lehet küldeni. Nyilván erre a hexa megoldás, aztán is nem kell hexában megírnunk az egészet, vannak erre megfelelő programok. Tehát nemrégiben adtak ki, 30-napos demo verzióban lehet használni, így Windows-on is csináltak olyan programot, amivel a wifi hálózatra vagy távolás hálózatra bármilyen csomagot össze tudunk állítani. Jó. Ugye 99-ben kiadták a szabványt, 2001 magasságában kiderült, hogy ez a WebS kuka, semmit nem ért nagyjából. Ugye akkor még nem voltak meg azok a támadási lehetőségek, illetve rájött szoftver leginkább, amivel mostanában bárki által elérhető és használható. De emiatt elkezdték keresni az új megoldást, és eljutottak 2004-ig, amikor is kiadták a 8211-ig, ami definiálta a VPN-t, mint típusítási, mint azonosítási megoldást. Ugye, mivel azonban a hálózatok nagy része még mindig WebP-t használt, illetve majd később leszolaszol be a WebP-ot, nagyon sürgősen kellett megoldás erre a problémára, ezért visszaportolták a firmware-ekbe a VPA egyként elhíresült VPA megoldást, ugye a mert azért van csillag, mert lehetek kettő. A WPI-nél az volt a titkosításra az a lehetőség volt, hogy kékeiket használunk, ez volt az általában, mert volt a kezdetekben a legtöbb eszköz csak a kékeiket támogatta, viszont opcionálisan már az AS algoritmus is beépítették. Ez a 2004-es szabály kijövetel, akkor a WPA 2-nél az AS lett ugye, amit elsősorban lehet használni, vagy meg kell használni, és opcionálisan azért még megvan a kékei. Most körülbelül két hónappal ezelőtt adta ki két hónap ezelőtt adták ki, hogy az új eszközöket, az új onnan legyártott eszközöket már nem lehet kiadni, anélkül, hogy végre a kettőt certified legyen. Tehát mindegyikben kötelezően benne kell lenni az AS titkosítás. Az azonosításra is új megoldást találtak ki. A SOHO, tehát a Small Office Home Office megoldás, az a BSK, testvérfék használata. Ez abban a szempontból, hogy egy egyszerű kulcsot kell használni a hálózat hozzáféréshez, megegyezik a webben, egyébként nem nagyjából semmiről másban. Ezzel megadták az Enterprise rendszereknek, a nagy hálózatoknak a központi azonosítását, amikor az EAP-hoz, az Extensible Authentication protokollt fogják majd használni. Ugye a WPA-val kijavították a webnek a hibáit. Az IV méretet megnövelték 48-ra, ez ugye jelentősen ezt konzultálja a webnél használatosan, de most ha valaki jó matematikai vagy, akkor számolgassa ki, hogy hány csomag szükséges ahhoz, hogy ismét törjön egy IV, eléggé készséges, hogy ez meg fog történni, tehát mondjuk például újra indul egy eszköz, akkor újra nullázza a számlálat, és újra kezd az elejéről, viszont akkor meg már más kulcsokkal fog dolgozni, már szeretnék a temperekéje, tehát nem igazán fog ütközés létrejönni az IV-t. A CLC32-t szerencsére kidobták, helyette bevezették a Michael-t a csomagok ellenőrzésére, ennek is ugye megnövelt 64 bites tárolása volt, vagy van. Ezzel itt nagyon sokat segítettek azon, hogy ne lehessen, tehát ezzel védik meg ugye a VPS hálózatok a replay támadások ellen, ami azért annyira nem feltétlenül igaz, mert azért a VPS hálózatokat is meg lehet támadni, nem tett ilyen replay támadással, nem igazán vagyok programozó, nem kuheráltam meg a firmware-eket, de gyanítom, hogy itt is létrevezetációs problémák vannak. Létrejött a Master Key Temporary Key, ami külön fog elképződni a CS-en, külön fog elképződni az AP-en, és ezzel nagyban feljavították az azonosítási szükséges kulcsokat. Automatikusan tették a kulcscserét, tehát nem kell, tehát a Master Key, a Temporary Key-ek azok az eszközök döntik el, mikor cserélgetik. Ugye nyilván ugyanazzal a jelszóval, de az előállítási algoritmus az egy picivel megváltozott, tehát ők szépen maguktól lecserélgetik ezeket a kulcsokat, és ezt anélkül, hogy a felhasználó észrevenné, szépen átdobálgatják egymásnak, és mehet minden szépen fel. És az IV-nek egy új feladatot adtak, mint frame számláló, ez is ugye a replay-védel miatt nagyon fontos. Az IV alapján lehet beazonosítani azt, hogy milyen frame, illetve hány frame került már a hálózatra. Ugye a kicsike WPA PSK, most itt nem írom azt, hogy WPA 1 vagy WPA 2. Ugye most már látjuk azt, hogy mi a különbség a kettő között. Hát itt már az azonosításról fogunk beszélni innentől kezdve, a titkosításról nem, mert van PHIT és HHS. Tehát itt az azonosítás során a pressure key-nél ugye úgy néz ki az azonosítás, hogy belépünk a hálózatra, tehát azt hozunk a hálózathoz, autentikálunk a hálózatra, akkor a két eszköz létrehozza a felvált másztörként, a PMK-t, majd a PMK-t kicserélgetik egymás között, és ez alapján létrehozzák a PTK-t, a Pre-Termized Transistor Key-t, és utána ezt is kicserélgetik egymással, illetve ezeknek a sérthetőségét ellenőrzik. Itt van egy két nagyon leegyszerűsített képlet, hogy is generálódnak ezek a kulcsok. Ugye a PMK esetében az a PBKDM2 nevezetű algoritmus, ez megfogja a jelszót, pressure key-t, megfogja az SSID-t, az SSID hosszát, ezt 4096-szor elhesseli, és kiköp egy 256 bites kulcsot. Ez ugye lényegesen nagyon ütve. A PTK pedig ugye másik algoritmus használva felhasználja a PMK-t, AP kliens megcímét, illetve a PTK-ból képzett noszokat, amik ágyáshoz átkerülnek kázi a kliensen a AP-ra, illetve fordítva. Na most ezt törhetjük. Miért törhetjük? Ha megnézzük ebből az értékeket, hogy miket használ föl, mi az, amit nem ismerünk a PTK-ban. Vagyis nem a PTK-ban, a PMK-ban. Ajánlszó, így van. Tehát ezen kívül minden más ismert. Mert látjuk az SSID-t, vagy hát meg tudjuk venni, hogy látjuk, vagy látjuk. Látjuk a megcímeket, ezzel nem is kell semmit csinálni, csak látjuk a megcímeket. Látjuk a PMK-t, ahogy átkerül az egyik eszközről a másikra. Látjuk a nonszokat, tehát a PTK-t. Na most erre kijöttek szoftverek, amivel ezt lehet brute-forsolni, illetve lehet digital standard-t nyitani ellenük. Itt van egyébként egy kép, hogy hogy is dolgozik rá. Egyébként ennek a formétlenség nevét adták, aki TCP-ben egy kicsit otthonosabban mozog, akkor ott a tree-vénység is valamennyire hasonló történet. Tehát végül is a lépéseket tettük be. Tehát a VPI a PSK-t lehet törni. Úgy lehet törni, hogy van egy hálózatunk, ahol mondjuk van egy kliensünk. Nem kell más csinálnunk, nem kell brute-forszolni, ami egy nagyon zajos dolog, nem kell semmit csinálni. Van egy kliensünk, fogjuk mondat és lelökjük a hálózatról, ő, mivel ugye ilyen a wifi, automatikusan vissza fog lépni a hálózatra, és szépen le fogjuk fütyülgetni ezt a forvényességet. Ezután fogjuk azt, amit mi ledomboltunk, amit lesz mi feltűnt kommunikációt, kiszedjük belőle az adatokat, tehát törőszoftvere vállalat, hogy mire van szüksége. Ezeket kidampoljuk, megadjuk neki, és akkor neki állhat mondjuk egy hatalmas szoftverből törni a jelszót. Ezért szokták azt mondani, hogy a VPI a PSK addig jó, amíg megfelelő random és megfelelő pontosságú jelszót használni. Most jelen pillanatban a VPI a PSK-nak a feltörése az, hogy azért elég összegős. Tehát mert ugyan elég régen néztem ennek a szoftvereknek az állását, de nem nagyon változtatott a verziószámot, tehát gondolom, amit megfejlesztik őket. Na most másik percenként 10 jelszót tud kipróbálni, ez nagyon-nagyon kevés. Tehát mondjuk veszünk egy 4 gigabájtos plaintext jelszófájt, akkor ez bizony elfogsítja minden a jó pár hétig, amire ezt próbálgatja, és ettől függetlenül nem is biztos, hogy működni fog, hiszen ha azt mondjuk, hogy valamilyen szinten random jelszavakat állítunk be, akkor nem biztos, hogy a szótárosztámbás működni fog, akkor a brute-forszt kell, amiért talán elérés egy kicsit lassú. Na most nagyon sokan azt lehet olvasni, hogy 20 karakteres random jelszót. 20 karakteres random jelszót senki nem fog megidézni. Tehát egész egyszerűen nem, az átlag ember nem fogja megidézni. Én üzemeltetek egy gépeket, nekem 12 karakteres az átlagos jelszó, az viszont random, de random, szóval mennyire lehet randomban beszélni, nem technikában, de az még azért nagyjából megjegyezhető, tehát mivel én ilyen kis paranoid vagyok, ezért ténylegesen random jelszavakat magolok be kvázi, hogyha változtatok a jelszavakat, viszont egy átlag felhasználó nem fogja megtenni. Tehát ő olyan jelszót fog megadni, amit egyszerűen meg tud jegyezni. Ugye tipikusan hibás, hogy kutyám neve, a lányom neve, születésnapom, névnapom, asszony neve, barátnő neve, szerető neve, akárkicsoda, teljesen mindegy, olyan jelszót fog megadni, amit meg tud jegyezni, egyszerűen meg tud jegyezni, és ez bizony nagyban megkönnyíti a mi helyzetünket, tehát általában a szótáros telemadás lépje a PSK-nál egy működő dolog. Először lehet mindenféle egyébben összerakni, tehát lehet az, hogy a feleség neve, a születési dátum és a gyerek neve, és akkor, de ezeket ugye össze lehet állítani szépen a szótárban. Persze hát ez nagyon hosszú idő. Én azt javaslom, hogy mondjuk egy VPI a PSK-nál, mondjuk azért egy olyan 10-12 karakteres ténylegesen random generált jelszót érdemes beállítani, azt még megtanulni, tehát nem felírni a monitorra, meg a notezba, meg akárhova, mert ugye viszik a táskát, hogy benne van a notez, akkor a hálózathoz is hozzá fognak férni. Ez ugye egy kicsit bajos. A VPI a PSK-n még egy pillanatra visszalépve, ugye azért sóvó hálózatokra való, mert ugyanúgy, mint a web, ugyanazon a problémával küzdik, tehát adminisztrációs szinten egyszerűen de lehetetlen kezelni. Tehát egy bizonyos IP szak fölött az, hogy végigmenni az összes IP-n, mindegyiknek beállítani, hogyha ha elmegy ugye megint csak az alkalmazott a cégtől, akkor újat be kell állítani, és a többi, és a többi. Tehát ezek általában már nagyon nagy plusz feladatokat rónak az üzemeltető nyakába. Emiatt általában már egy bizonyos AP-szám fölött azért már érdemes az enterprise szintre átlépni. Ugye a 802.11i-ben a másik felhasználói, vagy hát, másik réteg, az ugye az enterprise réteg, ahol már ugye nem csak arra van szükség, hogy védjük a hálózatot, hanem arra is szükségünk van, hogy akár gépenként, vagy akár nem csak hogy a gépeket külön, de még a gépeken belül felhasználókat is külön tudjuk azonosítani. Erre van ugye az EAP, az Extensible Authentication Protocol, ez egy framework. Tehát ez konkrétan nem egy autentikációs megoldás, ennek vannak az EAP-on belül vannak különböző megoldások, amik már bizonyos azonosítást képviselnek. Ezekből itt felsoroltam párat, hát kb. 40 különböző megoldás van. Ebből felsoroltam párat, ebből sem fogok mindegyiket elmondani. A leginkább használtak az EAP-LEAP, EAP-MD5, ők ezek már régiek, nagyon csúnya hibák vannak benne, szóval annyira nem is használják. Az EAP TTLS, PAP, illetve a TLS lesz, amiről szó lesz, amiről beszélni fogok. Az EAP szím az, amit még esetleg érdemes gyermítés szinten elmondani, az EAP szím az ugye a GSM hálózatokon, azaz ezzel kínálják az azonosítást, tehát a SIM kártya hagyja ugye az azonosítást a belépésre. Ez az akar pedig, amennyire jól tudom, pedig az UMTS hálózatoknál. Tehát az UMTS hálózatoknál használják az EAP akár azonosítási tényel. Mindegyiknél igaz, hogy tehát a LEAP-nál, illetve az MD5-nél nem, de az újabbaknál, tehát amit ténylegesen érdemes, hogy kell használni egy ilyen hálózatnál, a TLS, TTLS-et a PEAP-nál, a PMP disztribúciós szintén automatikus, tehát az EAP MD5 még a dinamikus belkicserése igazán támogatja, tehát nem is lehet ezzel használni. Még mielőtt belemennénk az EAP típusokba, beszélni kell a leginkább elterjedt azonosítási módról. Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol 2-es verzió. Hát ez ugye a Microsoftnak a fejlesztése. Hát vannak vele problémák. Felhasználó név, azt fél effektünk mutatni a hálózaton. Ez ugye nápa. A jelszó pedig egy NTS, ami szóval nélkül fog elkészülni, de akár beállítás függően a clear text is az adott jelszó is, illetve nagyon sok implementációnál a szerver oldalon, tehát a rádiusz oldalon clear text-ként kapnak eltárolva. Nyilván most a rádiusz szerver az, mennyire lehet hozzáférni abból a felhasználóneveket, jelszókat kiszedni, az megint egy másik történet, de például az is clear text-ként van általában eltárolva, illetve lehet clear text-ként, hogy clear text-ként utazzon át a hálózaton. Szótáros támadással vagy bootforce támadással viszonylag könnyedén feltörhető, és ugyanúgy, mint a WP a PSK-nál, megfelelő komplex jelszavak esetén esetleg védettebb lehet, mert mondjuk a bootforce támadás hetekig, hónapokig eltart, és ugye hát nem mindenkinek van 16 processzoros gépre hozzáférése, hogy nincs olyan programozói tudása, hogy átkérje a 16 processzorra a jelszófeltörő programot, és akkor azon tolja neki napokig, és akkor azt gyorsan fel tud törni. Viszont a komplex jelszavak való életben nem igazán jelentkeznek, tehát az átlag felhasználónak nem igazán vannak komplex jelszavak. Ez egy nagyon érdekes volt, még visszatérve az internet hangerőről, egyik barátom publikus ismerősöm is ott volt, és itt ürögtünk az egyik előadás alatt a színfalak mögött, és ott internetet vettem el akár csináltunk, és láttam akkor színfeljünk egy kicsit nézni meg a nyitó hálózaton. És hát kb. 20 percig ment a SNIF, és utána fogtam a PKP fájt, és végigreppeltem, hogy a pass string az holnap ment, hogy milyen értéket kell mondani. Egy érdekesen végig találtam egy 12 karakter hosszú, visszakerjel, nincs jel, kihívető nagybetű szám, kifüle keveréke, pokárnak használva, ott aki a kedves felhasználó, és nagyon meglepődtem, hogy hát fú, hát felhasználva ez, aki ilyen komplex jelszót használta, és aki ilyen komplex jelszót megjegyez és azt használja. Hát kiderült, hogy a mellettem levő kollégának a laptop, ott, hogy a laptop is szépen fog volt a leveleket, és hát az ő sem használ fog 3-est, le tudtam olvasni az ő tartalmányait jelszavát. Nem voltam piszok, úgyhogy nem próbálgattam végig a szervezetesesek hozzáférjét. Gyanítom, hogy esetleg pici változtatással ugyanazokkal be tudtam volna lépni SSH-val is, vagy esetleg FTP-vel. Szóval itt a komplexitás is ugye lehet, hogy nagyon komplex a játszó, csak hogyha mellette nem védjük meg a kommunikáció során, akkor tök mindegy, hogy ennyire bonyolult játszót használunk, gyönyörű szépen lehet. Na, az első ilyen csoda azonosításunk, az EAPREA, ez amikor a webnek a gyengőségre egyre inkább kezdtek kiderülni, illetve kezdtek megjelenni a feltörő szoftverek erre az egész bulira. A Cisco megcsinálta az EAPREA-ot. Ez ugye arra hivatott, hogy minél egyszerűbben, minél kevesebb fájdalommal át lehessen ráállni, és nagyobb biztonságot adjon, mint a web. Na most a történet lényege annyi, hogy kiadták ezt a lapot, erre jó sok céget átállítottak, mert hát ugye Cisco eszközöket kell használni, tenni, és ezeket a cégeket jól megtámogatták. És hát rá egy évre közölte a gyorsuló Rájt, hogy hát akkor jó, akkor nekem van egy program, ami automatikusan leszedi a jelszavakat, automatikusan feltöri, csak ott kell hagyni a lapot, aztán hagyni dolgozzon. Na most egyetkedő tárgyalások után végül is két évre elhalasztotta ennek a programnak a kiadását, ez az ASLEA nevezetű szoftver. Tehát nagyon-nagyon gyorsan föl lehetett törni ezt az EAPREA-ot. Ami nagy előnye volt, hogy felhasználói szintű azonosítást lehetett csinálni. Tehát ugye átment szépen a felhasználónév, a Clear Text-nél, tehát nem volt semmilyen egyéb védelem az autentikáció körül. Tehát szépen átment a felhasználónév Clear Text-nél, illetve egy MS-csap védekő, ebben akkoriban még MS-csap jelszó, ami ugye fel lehet törni, tehát már akkor is voltak már módszerek. És hát bizony ezt nagyon gyorsan rájöttek, hogy ezt törhetjük. Szoftverrel azonban csak két évvel később jelen meg, de viszont Amerikában még 2004-ben is, 2003-ban adta ki egyébként Joshua Wright a szoftver. 2004 vége felé még mindig volt rengeteg olyan cég, aki úgy érezte, hogy neki akkora fájdalom lenne átállni egy jobban védhető azonosításra, nem tette meg, és ugyanúgy ott volt az EAPREA-os azonosítása a hálózaton. Aztán, hogy most kiment be meg, ki nem, azt meg ugye nem lehet tudni. Az EAPREA-t, hát az megint egy ilyen könnyen törhető azonosítási mód. Itt viszont nagyon fontos megjegyezni, hogy nem wifi hálózatot használták alapvetően. Tehát ezt olyan hálózatot használták, ahol legalább a kábel valamilyen szintű védelmet nyújt ennek az egész azonosításnak. Nagyon minimális biztonságot ad, felhasználói név szintén ugye Clear Text, a jelző egy ilyen DOS hash, hát erre rengeteg, de 4-5 különböző webes szolgáltatás is van, ahogy ez a Rainbow Table-ökkel szépen megadjuk az NDO-t hash-t, és akkor őt elkezdi nekünk törni, tehát még csak nem is kell a saját gépünket előszakolni ahhoz, hogy fel legyen törve az NDO-t hash. Nyilván az NDO-nek a feltörése a nagyban függattól, általában egy szótáros támadással nézegeti, mennyire egyszerű az adott jelszó. Nyilván, hogyha megfelelően komplex jelszóval használjuk, akkor még nagyon meg lehet nehezíteni a feltörését, nem lehetetlen azonban akkor sem. Önmagában egy wifi hálózaton ezt tilos használni, mert tényleg pillanatokat fel lehet nézni, hogy ezt már elégszer elmondtam, hogy lelököm a kliens, hogy visszalép, lejátsz az autentikációt, és már is megvan a megfelelő adat, ahhoz, hogy feltörjem a hálózatot. Na most innentől a következő, hát még 4 azonosítási módot fogok elmondani, ebből 3 az, ami jelen pillanatban a legmagasabb szintű védelmet nyújtja a wifi hálózatokon. Itt tulajdonképpen magát az azonosítási módot nagyon megtámadni nem lehet, azonban a klienseket igen. Ezt is el fogom mondani akkor. Na, az EAPREA szintén egy Microsoft fejlesztés, a kezdetekben MS-csap T2 volt az egyedüli azonosítási mód, ami támogatva volt. Azóta már bármilyen EAP típussal tudunk dolgozni. Eredetileg a Microsoft úgy írta meg ezt az azonosítást, hogy nem is adta ki külső fejlesztőknek, nem is engedte azt, hogy külső fejlesztők ezt bármilyen más rendszerbe implementálják, tehát ez elsősorban Windows-os kliensekre volt kiadva. Nyilván most már azért a legtöbb Linux VLT szoftver is, tehát ami azonosításokat csinál, mert támogatja ezt. Alapján véve úgy néz ki az azonosítás a hálózaton, hogy lejátszódik egy TLS session, tehát egy TLS tunnel épül fel, amin belül elmegy ez akár MD5, akár MS-csak-V2 felhasználási jelszó páros, és itt ugye kvázi a gyenge MS-csak-V2-t a TLS session fogja megvédeni. Na most a probléma vele az, hogy nem szükséges kliens oldali certificate, tehát a TLS oldalon, tehát a TLS session felépülésekor a kiszolgáló nem ellenőrző adott kliens kilépve hozzá. Ez azért probléma, mert én fogom magam, és egy olyan hálózatot találok, ahol telefont használnak, de nincsen kliens certificate, akkor nagyon kényelmesen meg tudom azt csinálni, hogy, ja igen, a legfontosabbat nem mondtam, a TLS session felépülése előtt a régebbi implementációknál a felhasználó név, illetve hogyha esetleg Windows domain belépés van, akkor a domain ClearText-ben szépen átvallak a wifi hálózaton, ClearText-ként, tehát szelektíven. Most akkor, hogyha nincsen kliens oldali certificate, akkor én szépen be tudok lépni a hálózatba, elfogadom azt a certificate-et, amit ő felajánl, akár self-signed, akár valamilyen autority által aláírt certificate-ben beszélünk. Tehát belépek a TLS session-on, felépült a TLS session-on, van egy felhasználó nevem, és aztán elkezdek brute-force-olni. Tehát azt mondom, hogy jó, lépjél be, próbáld meg a Béla felhasználóval a Béla jelszó. Jó, akkor Béla 1, 2, 3, és így tovább. Nyilván ez mondjuk nagyon lassú megoldás, mert a TLS session is azért valamennyi időt igényel, utána ugye le kell generálni szépen a valamilyen típusított jelszót, stb. Tehát ez egy lassú megoldás, viszont gyenge jelszókat ki lehet vele találni, és hát nem is találni, hogy ki lehet brute-force-olgatni. Ami nagy előnye a PEAP-nak, hogy gyors újrakapcsolódást támogat. Most ez a gyors újrakapcsolat, ez egy elég relatív dolog. Mondjuk sima, esetleg mondjuk egy SSH, ami azért elég érzékeny a szakadásokra, mondjuk egy SSH kapcsolatnál van egy pillanat megszakadás, de utána megtalálja a kommunikáció. Na most, hogyha viszont például hang vagy videó átvitelt csinálunk, végülis nem csak PEAP-os hálózatoknál, hanem bármilyen jelenleg elterjedt PC szabványon, akkor bizony, hogyha roamingolás közben átmegyünk egyik HP-ról a másikra, akkor megakad a hang, illetve megakad a képátvitel. A gyerekként azért a roaming azért egy eléggé gyerekcipőbe járkáló dolog, már készül a 802.11 R szabvány, ami elvettek direkte a roamingra hegyezi ki ezeket a wifi hálózatokat, hát ennek nyilván azért még kell egy-két-három év, amire ez úgy az eszközökbe is bekerül. Akkor mondjuk már a PEAP-nál ténylegesen azt lehet mondani, hogy mondjuk GSM hálózat szintű gyorsasággal lehet az AP-k között ugrani, és akkor viszont nem fog megszakadni a hangját a képátvitelbe. Ugye azt látjuk, vagyis hát lehet azt, hogy mindenkinek van mobiltelefonja, ha mondjuk autóval utazik, akkor lehet nyugodtan beszélni. Lehet egy pici kattanás, vagy akármi fal, de azért a recsegés meg az, hogy teljesen megszakad a hangát, mint azért ilyen nem nagyon fordul már elő. Az EAPEAP-nál is, megmondom először a következőt, a PTLS. Szóval az EAPTLS az lényegében válasz a PEAP-ra, válasz a Microsoft-ra arra, hogy nem nyitotta meg a PEAP-ot a kezdetekből, de teljesen külön a Funk Meeting House fejlesztés, lényegében ugyanaz, mint a PEAP, tehát ugyanúgy egy nem kötelező egy kliens szertet használó, tehát általában egy oldalú TLS session, vagy TLS szertre épülő azonosítás. Ami különbség van benne, hogy ezt alapból multiplatformra írták meg, tehát ez volt Windowsra is, volt Linuxra, BSD-re, Macintosra, mondjuk gondolom ilyen rajzusnak hasonlóta nem, de mondjuk így általában még felhasználó szinten használnak az emberek operációs rendszereket, azokra volt. Illetve bármilyen azonosítást bele lehetett tenni ebbe a TLS tunnelbe, nem csak EOP típusokat, hanem ugyanúgy mondjuk papot, csapot, akármilyen bármilyen azonosítás. Tehát ez valamennyivel nyitottabb volt ez az egész dolog, mint a PEAP. De alapjában véve ugyanaz az a helyzet, tehát milyen azonosítás, felépül a TLS-en, ezen belül elmegy az akármilyen felhasználói jelszó páros, és akármilyen jelszó, vagy felhasználói jelszó páros, és így a TLS session védi meg a mi adataikat attól, hogy bárki lehallgasson. Na most ugyanúgy támogatva van a gyors újrakapcsolódás, ugyanaz igaz, tehát az elszobány nélkül azért még mindig a két hangát, hogy el a kicsit macerás, de viszonylag ez egy védett történet. Na most mi van, milyen konfigurációs hibákat lehet elkövetni? Na most nagyjából azt lehet mondani, hogy ha valaki TTL-t vagy PAP-ot akar használni, használja TLS-en az egyszerteket. Tehát azonosítsa be TLS-en, már rögtön a TLS-en alapján, hogy az adott eszköz az felhasználó, mert ugye lehet külön kezelni a kettőt, hogy tényleg engedélyezett arra, hogy belépjenek a hálózatba, küldje el a saját certificate-jét, és lássuk azt, hogy akkor ő egyetlen beléphet-e. Ezzel már alapból meg tudjuk azt védeni, hogy a rádió szervereket posztolják. Ugye le lehet ezzel ugye doszolni, ezzel le lehet állítani egy teljes hálózati kommunikációt, ami azért néha macerás lehet. De mi a probléma ezzel alapjában véve? Ha a klienseinket nem konfiguráljuk rendesen, ugye már többször is mondtam, a wifi hálózatoknál alapvetően a legerősebb jelnek csatlakozik a kliens. Mit kell csinálni? Fogom magam, berakok két kártyát a laptopomba, egyikre rákötök egy botantennát, vagy egy irányított antennát, mondjuk kiháromszögezem, hogy háromszögezem, hogy hol van az adott kliens, két évben akarok támadni. Az egyik kártyámot fogom és kilövöm alul az AP-t. A másik kártyával, antennával erősebb jelet produkálok, mint a körülöttelevő bármelyik legitim AP, és ő akkor hozzá fog becsatlakozni nagy valószínűséggel. Főleg, hogyha mondjuk ezt még több laptopban csinálják, akkor egy 10-15 AP-ból álló hálózaton elég gyorsan le lehet őket szedni a levegőből, és akkor mégis nem is fogja megkeresni azt, hogy ő neki már fogalom felépített kapcsolata milyen hálózatra, hanem végnézésen, ha senki ráhozom én gépemre. És elég sokszor szoktam találkozni azzal, hogy azt mondja az üzemeltető, hogy hát én nagyon király ember vagyok, megcsináltam az EAP-ot, tök jó, megvan a signed certificate-ünk, megvannak a megfelelően bonyolult jelszavai, ami hálózatunkat rendelünk be. Most ez nem igaz, mert hogyha a kliens rájösszek a saját hálózatomra, és a kliens nem védi meg, akkor az adott ez, amit megszoktál, hogy tettek. Például nincsen rajta fűzfal, meg vannak osztva a bizonyos adatai, nincs megfelelő testnevel, például van egy barátom, olyan cégnél dolgozik Pesten, nincs megfelelő a testnevel, és a Windows 10 és laptopokon mind a mai napig nincsen például SP2. Tehát azért az SP2 hiánya az azért eléggé csúnya baleseteket tud okozni, de nálunk ők ezzel nem akarnak foglalkozni, egy külföldi központú cégnek a magyarországi leányvállalat, a külföldről csinálják az egész biztonsági rendszert, mármint ha lehet a biztonsági rendszert nevezni, és hát például problémával lenne az, hogyha mondjuk egy EAP TTL-esnek EAP-os hálózatra akarsz felcsatlakozni, és SP2 előtt ezt nem volt a számára. Én nem vagyok igazán egy Windows-os emberke, úgyhogy segítséget kértem barátokkal, aki viszont szinte csak Windows-okkal foglalkozik, hogy meséljen nekem egy kicsit erről az egész wifi balhéról a Windows-os hálózatoknál. Nem tudom, hogy ki ismerős 2003 szerverek környékén, domain beléptetés, policy, hasonló felhasználók. Ez úgy néz ki ez a dolog, hogy központilag a központi autentikációs szerveren nagyon jó dolgokat be lehet állítani. Be lehet például azt állítani, hogy ha a klient belép a hálózatban, lesz egy a saját policiát, és azt megadogatjuk neki, hogy milyen SSID-ket csatlakoztatta. Vagy megadjuk neki azt, hogy milyen, nem ilyen SSD-k, de milyen titkosítási szín alatt nem csatlakozhat a hálózatnak. Most ez azért nagyon jó, mert mondjuk egy nagyon sok képes hálózatnál nem kell a X rendszergazdának, akik egyébként is nagy valószínűséggel túl vannak terhelve, nem kell végigmenni az összes gépen és ezeket bekattogtatnia, sőt, nem vagyok benne biztos, hogy ezeknek nagy részét be lehet kattogtatni Windows XP-s gépekkel. Tehát nagyon rossz, hogy ezeknek nagy része csak központi hálózat. Na most ugye, hogyha olyan hálózatot kell valakinek üzemeltetnie, hogy olyan hálózaton kell tanácsadást csinálni, ahol wifi-t szeretnének létrehozni, akkor ugye nyilván kell, hogy Windows-os hálózatunk van, Windows-os klienseink vannak, akkor inkább terapót használjunk, ebben csak P2-vel, és akkor mondjuk meg azt, hogy jó, egyrészt legyenek meg a TS szeretek, amit egyébként gyönyörű szépen központilag szintén be lehet rakni a Windowsnak a nem tudom milyen menedzser kütyűjébe. Gyönyörű szépen be lehet importálni mondjuk a self-centereknél a rószerfet, amit egyébként nem triviális betenni Windowsoknál, illetve be lehetnek importálni gyönyörű szépen távolról a TS certificate-et, és akkor szépen a TLS session már kvázi biztonságos, jóval biztonságosabb, mint hogy csak egy dollari certificate-et használ. Emellett pedig adjuk meg nekik, hogyha a mi cégünk megkívánja ezt a fajta védelmet, adjuk meg neki, hogy ő bizony EAP TLS vagy EAP EAP alatt két dollari certificate nélkül nem léphet be egy hálózatba. És akkor meg kattogathat a user, hogyha természetesen nincs adminisztrátori hozzáférés, szóval kattogathat a user, nem fog hálózatot, hiába írja ki neki a gép, hogy milyen hálózatot látom a körül, kinek szépen szűrjük a zápék, és nem fog tudni csatlakozni a hálózathoz. Tehát ezeket mindenképpen meg kell csinálni egy ilyen hálózatnál, és ezt keresztül is kell verni a vezetőséget, hogy erre adják rá a pénzt, hogy mondjuk egy 2003 szervert, tehát magát a szoftvert megvegyék, vegyék meg alá a hardvert, és fizessenek valakit, aki ezt meg tudja csinálni. Ez nem egy olcsó mulatság, ez nagy valószínűleg egy több milliós tétel lesz, de mindenképpen érdemes. Tehát, hogyha esetleg valaki később majd komolyabban akar ezzel foglalkozni, vagy már most is foglalkozik vele, és majd dolgozik cégeknek, akkor ezt azért úgy beszélgesse a megfelelő emberkékkel, mert néha nagyon be lehet tükrözni a kérdéseket. Most az EAPART ez megint csak egy ilyen kagutajás történet. Ezt is a Cisco fejlesztette ki. Ugye amikor kijött a hasleap, tehát jelentkezett a Joshua Wright, hogy akkor neki van egy ilyen programja, ugye ez volt az egyezkedésnek a tárgya, hogy a Cisco azt mondta, hogy legyen nagyon kedves, valamilyen pénzösszeg vagy akármi megtámogatásával, ne adja ki az hasleapot, egészen addig, amíg ők nem tudnak támogatni valamilyen egyéb megoldást arra, hogy a leapot leváltsák, ugye ekkor már nagyon elterjedt volt a leap PC hálózatokon. Na most a marketing szöveg az ugye az volt, hogy sokkal gyorsabb, mint a PEAP, ami már akkor szintén létezett. És a certificate-eknek a kiadása, illetve a certificate-eknek a működtetése, az sokkal egyszerűbb, mint a PEAP-nál. Ugye, hogyha megnézzük egy Windows XP client, illetve ha valaki nem csak a Windows XP-nél van az így, de ugye a certificate-eknél a szoftverek visszaellenőrzik a certificate listában azt, hogy hol van egy olyan kiadó, aki aláírta valamelyik külsőbb szertet, vagy akár sajátunkat, ami egy megfelelő autoritival van-e aláírva. Hogyha nem, akkor ez egy self-rendszer, amit a Windows alapból nem fogad el. Egész egyszerűen akkor fogja elfogadni, hogyha a self-rendszer, illetve a root certificate-ét is belakjuk neki, hogy mint trusted root célját, hogy ő ez alapján elfogadhatja azt a certificate-et, amit a kiszolgálóknak ajánl. Tehát általában ez volt az a probléma, ami miatt a PEAP-ra nem igazán álltak át a kezdetekben. Úgyhogy létrehozták az EAP-pártot, így gyönyörű szépen bemarketingelték, hogy ez milyen jó. Ugye létrejön a TLS tunnel, és azon belül a felfogadó azonosítás. Természetesen, hogyha valaki a protokollnak a részletes eredetét elolvassa, akkor rájön arra, hogy nem csak egyes kettes lépés, hanem van egy nulladik lépés, amikor is a certificate-nek a megfelelő adatai, ez a Protective Access Credentials, átkerül a kliensre. Ez egész egyszer fog legenerálódni, akkor legelőször bejelentkezik a hálózatba, vagy be akar jelentkezni a hálózatba a kliens, és ezt át kell tenni a kliensre. Ez egy fájl általában, ezt át kell tenni a kliensre, hogy ezt fel tudja használni arra, hogy a TLS tunelt fel tudja építeni. Most ugye itt már lehet az a probléma, hogy ezt milyen médiumon keresztül juttatja a kliensnek, hogy 200 kliens pakját föléjük egy CD-re, amit aztán ellopnak, akkor fantasztikus, vagy berakjuk egy központi fájlszerverre, amit csak a tárgyal érhet el, stb. Tehát itt van egy nulladik fázis, amiről nem szól a fáma, nem szól a marketinges szöveg. Tehát lényegében az EAP-nak a implementálása az nagyjából ugyanakkor fájdalommal jár, mint ők le a PEAP vagy le a TTLS áttérés. Az utolsó EAP-típus, amiről beszélni akarok, az az EAPLS. Az EAPLS, az szintén nyitott szabályügyön, mint az MDL-nél is látható volt. Ez is teljes körű támogatottsággal rendelkezik, ez hamarabb volt, mint a PEAP, illetve a TTL-es. A nagyon nagy előnye az, hogy szerver és kliens oldali certifikát is szükséges. Tehát anélkül nem megy. Mindenképpen kell a mind a két oldalra a certifikát, és külön nincsen felhasználó és jelszó alapú azonosítás. A certifikát azonosítja a felhasználót a hálózatba belépéskor. Na most a TLS-nél két probléma van. Az első a lassú újrakapcsolódás, tehát a roamingnál ennél még, hogyha a roamingot be is vezetik, és támogatni fogják az eszközök, a TLS-nél még mindig nagyon lassú lesz. Illetve a másik az, hogy a felhasználó azonosítására szolgáló bizonyos értékek, tehát a certificate-en levő e-mail cím vagy teljes név, az a TLS-esen lejátszódása előtt át fog kerülni a kiszolgálóra, kijöttekként. Most az, hogy ezt mennyire lehet felhasználni a támadáshoz, ezzel lehet igazkodni, lehet következtetni felhasználó nevekre, és a többi, és a többi, de még nagyon sok mindent nem lehet feletenni. Jelen pillanatban külső tokenet tárolt certificate esetén viszont ez a legbiztonságosabb megoldás. Ezek általában már ilyen katonai meg állami rendszereket védenek ilyen tokennel, tehát ilyen hálózaton. Tehát mondjuk ott én úgy gondolom, hogy nagyon kevés lehet a wifi használat, tehát nem hiszem, hogy túlzottan engedik, mert hát nyilván nem fognak tudni túl sokáig ellenállni, hiszen azért a kábelezés meg a kábelekkel járó problémák azért még mindig előjöhetnek. Tehát például én is EAPLS-t mutatok otthon, mert nekem annyi a trükk a történetben. Nem tudom, hogy TokenBLT az kinek ismerős. Nem ismerős? Jó. A legtöbb sohó eszköz Linuxot futtat. Tehát egy saját is, a saját fejlesztésű Linuxot. Az OpenBRT az a Linksys VRT 54G Linuxos firmware, tehát a régi VRT 54G Linuxos firmware-en alapuló saját Linux disztribúció kvázi, amin most már nagyon-nagyon sok mindent meg lehet csinálni. Nálam például ott úgy fut, hogy van egy Asus V500GD-m, amiben van két USB port, erre rá van csapva egy 32 meges USB token, ezen van egy OpenBRT C3-t, azon belül fut a Radius, illetve a NAS, ami azonosítja a TLS, és így van megoldva a TLS, tehát nem kell külön Radius szervet futtatnom ahhoz, hogy én EAPLS-t használjak, amit egyébként mondjuk egy színfosogó AP-nál, vagy azért a nagy AP-k, tehát a Cisco, Trikon-nál is általában azért kell, és általában nem úgy támogatják a Radius, illetve az EAPLS azonosítást, tehát a saját magukat futtatnak a Radius, tehát van erre is példa, hogy az ő eszközeknek az ára az a csillagos igazán. Tehát meg lehet valósítani otthon is, de akár mondjuk a felapot is meg lehetett volna, mondjuk inkább engem az érdekelt, amikor megcsináltam. Jó, hát egy kis összefoglalás, ugye nagyon sokan mondják azt, hogy mi, mint Publico Egyesület, akár a honlapokon, akár az írt csatornán, mindig a wifi-nek a veszélyére hívjuk a figyelmet. Igazság szerint én úgy gondolom, a wifi-nek az előnyeire nem igazán kell fölhívni a figyelmet, tehát ha valaki picit is belegondol, akkor azért rá tud jönni azokra, amit én elmondtam, hogy kényelmes. Azért a hálózatoknak az implementálása az megfelelően szabad kezet kapunk alá, stb. Tehát ezt nem igazán kell kihangsúlyozni, viszont a biztonsági részével nem mindenki van tisztában, sőt az emberek egyszerűen nincsen vele tisztában. A technológia már kiforrott. Tehát megvannak azok a módszerek, amivel meg lehet védeni egy wifi hálózatot. Ez azon a problémával jár, hogy a kényelmi oldalát nagyban lecsökkentjük a wifi használatnak. Itt általában ugye megint a felhasználó fog ellenállni, mert ő majd otthon is szeretne wifizni, meg a hosszaton is szeretne wifizni, amit nem biztos, hogy meg lehet, hogy megszabadul, meg kell engedni. Mindig a felhasználó és a policy-nak a betartása, vagy a policy-nak a nem teljessége gyenge pont. Ugye itt azért már rácsak egy kicsit a felhasználó kihasználása a social engineeringben. Természetesen mondjuk például egy EAPLS-nél mondjuk hiába kérjük el, tehát hiába szedjük ki a felhasználóban a certificate-ként járó jelszót, amit lehet, hogy nem is tud, de mondjuk hiába szedjük ki belőle a jelszót, nem férünk hozzá a certificate-hez, nem lopjuk el a laptopot, mert fizikailag nem tudjuk hozzá vagy a kiszolgálóhoz, vagy a laptophoz, akkor azt nem tudjuk megszerezni, túl sok mindent nem érünk a jelszóval. Nagyon fontos az, hogy oktatni kell az embereket. Tehát nem arra kell oktatni az embereket, hogy hogy kell kettőt kapcsolni a Windows-ba, tehát hogy kell a vétbőt kapcsolni a beállítani a Linux-ba. A Windows az nagyjából egy darab szög, tehát túl sok bonyolultság nincs benne. A Linux-nál meg annyi dokumentáció van, hogy könnyedén megcsinálni, de ugyanúgy a BSD-nél is. Hanem arra kell őket oktatni, hogy használják a Wi-Fi-t, használják az ilyen jellegű technológiákat, de egy egészséges programolja legyen benne. Nem olyan, mint mondjuk az enyém, hogy én mondjuk mindent betűzfalazok, meg naponta pecselem a gépeimet, meg stb. Tehát nem ez a legfontosabb, egy egészséges programolja és egy egészséges odafigyelés legyen bennük, amikor ők Wi-Fi-t, vagy bármilyen internetet kapcsolódó dolgot használják, hogy lehet mondani azt, hogy ne kapcsolódjanak bármilyen mint ami e-mailben jön, stb. Tehát ezek meg használják vírusírtó küzdfalak miatt, de el kell jutni a felhasználókhoz. Általában, amivel mi az IT technológiát találkozunk, az, hogy mondjuk a főnökség, vagy a vezetőség tisztában van a veszélyekkel, viszont ezt elmutatja a felhasználóknak, és ennyi általában a felhasználókon keresztül meg lehet támadni az adott céget, és ez bizony nagyon-nagyon anyagi problémákkal járhat. Tehát ezt mindenképpen a felhasználók felé kell eljuttatni. Köszönöm a figyelmet! Ezen az e-mail címmel el lehet érni, hogy esetleg valakinek kérdése lenne. Tehát a Huvico Egyesületnek van egy honlapja, amit érdemes elolvasni, szoktunk rajta hírezgetni. Tehát van a Free Node-on egy Huvico Ész csatorna, ahova föl lehet jönni, ott általában a tagoknak a nagy része megtalálható. Általában nem vagyunk kedvesek azokkal, akik nem tudnak kérdést föltenni, tehát meg jól megfogalmazott kérdések, ha érdemes hozzánk betérni, és akkor tök jó állat lenni, ezt megint elfelelni. Köszönöm szépen!
Köszönöm!